Sajnálom, hogy ez így alakul, de egy a délutánba becsúszunk a reménytelenségbe. Itt a délelőtti reményteljes miazmák után itt egyre sötétebb mélységekbe fogunk süllyedni, ugye meg kapcsolunk világ, szóljatok, ha nem látni meg érzi. Szóval, mint emlékeztek arra a diára, ami a azt nekem nem mozdul, ami a kör diagramos dia volt, hogy a szikotikus miazmát az középen van a kettő között, az következik most, ha oda tudom hajtani a diámat. Jaj, tudom, miért nem fogad szót. Na. Szóval ugye a szikotikus miazma alapja, vagy amiről nevét kapta, ugye ez a gonorrea, az egy klasszikus nemi betegség, ami a nemi szervek és a húgyutak gyulladásos megbetegedése lényegében. És ugye szexuális úton terjedő ez a szexuális betegség. A férfiaknál húgycsőgyulladás alakul ki, viszketéssel, genyes váradékkal és fájdalmas vizeléssel. Antibiotikumok bevezetése előtt a húgycsőgyulladás 8 hétig tartott. Ritka szövődmények közé tartozik a mellékhere és a prosztata gyulladása, ami terméketlenséget eredményez. Nőknél az első tünetek körülbelül 10 nappal a fertőzés után jelentkeznek. Kialakulhat méhnyakgyulladása gennyes váladékkal, a hüvely és a Bartoli mirigyek gyulladása, a beteg méhnyak vagy petevezetékek összetapadhatnak, ami terméketlenséget okozhat. És a legrosszabb esetben a baktériumok a hashártyát is begyulaszthatják. A szem is érintődhet, megfertőződhet, hogyha a nemi szervek érintése után a szemébe nyúl valaki. Tudjátok, hogy miért sorolom fel, hogy milyen tünetek vannak, nem csak azért, hogy felsoroljam, hanem a miazma jellegzetességei, meg a betegségei az ebből fognak következni.
Ági, bocs, de nem csak a szeméhez nyúlhat, igen, az újszülötteknek volt rendszeresen gonorreás szemgyulladása, mert a gonorreás anyukkal szülte meg őket.
Igen.
És így jött az ezüst.
Igen, így van. Azért tették az ezüst szemcseppet a szemükbe. Igen, így van. Tehát a tünetek közé tartoznak a megduzzadt szemhéjak, erős bevérzés, az erős genyképződés. A szaruhártya is sérülhet. Lehetnek bőrtünetek, és az ízületek megbetegedése is jelentős lehet. Ez főként a végtagokat érinti. Fájdalomban és gennyezésben nyilvánul meg. Testszerte lehet szepszis. És lehetett agyhártyagyulladás, vagy szívbelhártyagyulladás a következménye. Tehát, hogy ez egy olyan nem halálos betegség, tehát, hogy nem vezetett feltétlen halálhoz, hanem amit így évtizedeken keresztül utána ennek a következményeit el kellett viselni. Ez szégyent hozott arra, aki van, akinek ez volt, rossz hírnevét keltette. Ez egy kínos, kellemetlen, kényelmetlen állapot, ami ugye erősen limitálja a beteg életminőségét, de meg nem öli. Ez szokás volt titkolni, tehát ennek nem voltak olyan nyilvánvaló tünetei, mint mondjuk a szifilisznek. A szifiliszt ugye nem nagyon lehet titkolni a bőrkiütései miatt, meg a mindenféle torzulása miatt, de a gonoreát azt lehet. És ezt is tették. Tehát És úgy is lehet fertőzni, valakinél a gonoreának nincsenek tünetei, ez főként nőknél van így, de a férfiaknál is előfordulhat, hogy úgy is fertőzhet valaki, hogy nincsenek neki tünetei. Tehát ez a rejtettség, ez a rejtett minőség, ez benne van a betegségbe is, meg benne van a ráadott reakcióba is, ahogy mi emberek erre az állapotra reagáltunk. Ugye ezt már említettem, hogy Ortega kifejezetten hangsúlyozta a túlburjánzást, a túlterjedést, a pszichotikus mi az mához, de a régi homeopátiás irodalomban megtalálhatjuk az elmenekülést, az önzést, a bizalmatlanságot, a gyanakvást is a pszichotikus miazma leírásában. Sőt, a szexhez, az alkoholhoz és a droghoz való vonzalmat is ebbe a miazmába sorolták. És van is egy ilyen képe, lehet egy ilyen képe a pszichotikus miazmának, de nem feltétlen csak ez van. Tehát talán, hogyha figyelembe vesszük, hogy az eredeti betegség, a gonorea milyen volt, akkor közelebb kerülhetünk magának, a miazmának a megértéséhez. Mint hogyha belemerülünk ebbe a szex, drog, meg... Tessék? A rock and roll. életérzésbe, ami persze igaz. Jellemző rá, ugye melléküregeket érintő állapotok jöhetnek elő a betegség következményében. A váladékok zöldek, sűrűk és krónikusak lesznek. És ez tényleg mind, ez maga a gonoreának a tünetei, de egyben a szikotikus miazmára is jellemző tünetek. Ugye rosszabb nedves és hideg időjárás esetén jellemzőek lehetnek az allergiák és az aszmák, és más, mindenféle allergia, étel, környezeti allergiák, a szövetszaporulatok, mint például a szemölcsök, de daganatok is, jóindulatú és rosszindulatú daganatok. Egy nagyfokú érzékenység, ugye nyilván az allergiák és az allergiák is ennek a következményei. Része egy ilyen állandósult, tartós betegség, ami ugye évtizedeken át tart, és csak talán egyre rosszabb lesz, de még az is lehet, hogy állandóan ugyanolyan. És jellemző rá a vázrendszert érintő patológia is. Ugye az a mélysége, vagy a tempója, hogy van egy állandó gyengeségem, amit el kell rejtenem, nincs rá orvosság, de nem is végzetes, együtt kell ezzel élni. És ez lényegében lefedi azt a hozzáállást, amivel a szikotikus miazmában lévő egyének az élethelyzeteket szemlélik. A szikotikus miazmában lenni, az majdnem azt jelenti, majdnem egyenlő azzal, hogy van egy állarcom, amit felteszek, és amögött élem az életem. Tehát van egy arc, amit mutatok a külvilágnak, amit elfogadhatónak, amit úgy gondolom, hogy elfogadható, mert amilyen én vagyok, az biztos úgy nem elfogadható. Ők hétköznapi embereknek látszanak, akár még unalmasak is lehetnek, de lehetnek vidámak, szóval ez nem annyira lényeges. Inkább az a lényeg, hogy azt vesszük észre, hogy nem mutatnak meg túl sokat magukból. És szerintem ez nehézzé teszi a pszichotikus miazma felismerését. Mert nagyon jól tudnak terelni egy esetfelvétel során. Szóval például nagyon sokat beszélnek mindenféléről, csak magukról nem, vagy nem engednek oda téged a fontos dolgokhoz, valahogy elkerülik. Tehát, hogy amikor odaérnél, hogy egy fontos kérdés legyen, akkor lesz valami téma, amit bedob. És akkor nagyon nehéz odajutni. Tehát ha ezt fel tudjuk ismerni az esetfelvétel közül, hogy akárhova akarok, akárhogy is akarok lentebb jutni, vagy bentebb jutni hozzá, nem enged, mert elterel, úgy nem enged, hogy elterel, akkor gondoljatok a szigotikus miazmára. Ez engem nagyon sokszor megtévesztett egyébként. Mert hogy hagytam, hogy megmeséljenek. Igen. Most már nem, tehát most már megtanultam, hogy nem, ezért osztom meg veletek, hogy ha észreveszem, hogy terelés van, akkor szólok, hogy észrevettem, hogy terelés van, és onnantól kezdve nem hagyom a terelést. És elmondom, hogy azért, mert azt szolgálja a mi kettőnk együttlétét a legjobban, ha nem. És akkor is nagyon nehéz, mert nem tehetnek róla, ez nem direkt van, tehát, hogy ez az ő működésük, ők nem is nagyon tudnak mást csinálni, mint terelni. És emögött, tehát, hogy egyrészt a másik dolog, amit észre lehet venni, hogy ezekben a történetekben, amiket ők magukról elmesélnek, azt az imidzset próbálják kelteni a hallgatóba, hogy ők normálisak. Hogy ők teljesen hétköznapiak, elfogadhatóak a problémáik, semmi extra probléma, vagy semmi nagy nehézség nincsen. Miközben, és azért van ez a nagy terelés, mert ők közben selejtesnek, hibásnak, törékenynek élik meg magukat. Valami hibával bírónak, belülről nem elég jónak, vagy kívülről csúnyának. És ezért igyekeznek rejtve maradni. A láthatatlanságuk az, vagy a maguk láthatatlanná tétele az, amivel elérik, hogy nyilvános helyen ne legyenek megfigyelve. Tehát próbálnak beleolvadni a helyzetbe, hogy ne figyeljék meg őket, mert ez az egyik nagy félelmük, hogy mások megfigyelik őket, és kiszúrják a hibájukat, és megkritizálják őket. Ez nem feltétlenül fizikai visszahúzódást jelent, hanem valami olyan úgy viselkednek, hogy ne lógjanak ki a sorból. Az is igaz, hogy ők ennek nincsenek tudatában, tehát még egyszer nem tudnak ezen segíteni, de van egy olyan fájdalmas élményük magukkal kapcsolatban, arról, hogy ők milyenek, vagy mennyire rosszak, vagy mennyire selejtesek, hogy ezt még önmagukba is elnyomják, tehát nincsenek ennek tudatában. Tehát, hogy nem csak azért nem beszélnek erről könnyen, amikor kikérdezzük őket, mert hogy terelnek, hanem azért, mert nehéz odajutni velük, mert olyan erősen elrejtik ezeket a dolgokat, még saját maguk előtt is, mert egyébként nehéz lenne ezzel együtt élniük.
lehetséges, hogy bizonyos életkorban azért átmenni ezen a fázison tulajdonképpen a legtöbb fiatal, mert annyira egyformák akarnak lenni, nem akarnak egyformán az összkodni, és munkélkül nem mennek ki az utcára, hogy ne lúgjanak ki a sorból. Vagy ez is mindenkinél más?
Hát azért olyan kamaszokat is ismerünk, akik nagyon ki akarnak lógni a sorból, és nagyon mások is, de azt értem, abban igazad van, hogy a tinédzser kornak az egyik feladata leszakadni a szülőkről, és a saját csoporthoz tartozni, és ott identitást találni. Na most, akinek van saját identitása, mert az ötödik sorhoz tartozik, mondjuk, annak nem lesz szüksége ahhoz arra, hogy felvegye a csoport identitását, és nagyon egyforma akarjon lenni. Akinek ez nincs, az sokkal inkább a csoporthoz fog alkalmazkodni. Szóval, hogy inkább ez is egy ilyen diagnosztikus jel, hogy ki az, aki igen, és ki az, aki nem. Mármint, hogy így homeopátiásan ez segít neked gondolkozni szercsoportokban. De abban igazat adok neked, hogy mindenfajta viselkedés lehet, hogy egy-egy korosztályban sokkal inkább normális. Mint hogy az előbb beszéltünk arról, hogy a gyerekes viselkedés gyerekkorban normális. Igen. Beszélhetnek lelkiismert furdalásról dolgokkal kapcsolatban, vagy arról, hogy ők bűnösnek érzik magukat valamivel kapcsolatban az élettörténetük során. De minden esetre úgy érzik, hogy ők nem elég jók. A másik fontos érzés a szikotikus miazmába, az a szégyen érzése a bűnösség mellett. Valami olyan érzés, hogy én mocskos vagyok. Nem vagyok elég tiszta, nem vagyok megmutatható. Ez gyakran kapcsolódik valamilyen fajta titkos, vagy titkolni valónak vélt szexuális magatartáshoz is ez az érzés. De ők a testi funkciókról sem fognak szívesen beszélni, tehát ami a WC-vel vagy a szexualitással kapcsolatos, azokról ők nem szívesen beszélnek. Na jó, mondom most. Már nem értünk a leprához, de itt muszáj összehasonlítani a szikotikus meg a lepra miazmát ebből a szempontból, mert mind a kettőnek van ez a szégyen érzete magával kapcsolatban. És mind a kettőnek lehet problémája a WC-vel kapcsolatban is, mármint hogy WC-s álmaik lehetnek mind a kettőnek, a szikotikusnak is, meg a lepra miazmának is. A különbség az, hogy a szikotikus miazmánál az álom lényege, ezt gyakran elmondják, hogy úgy kell a WC-re menniük, hogy mások láthatják őket. Tehát, hogy van a WC-n egy ablak, hogy nem tudják becsukni az ajtót. Nincsen csak olyan WC, ami nyilvános helyen van, a tér közepén, és mindenki odalát. Ilyen álmaik vannak. És a leprának is vannak WC-s álmai, de az leginkább arról szól, hogy az ott nagyon koszos, hogy céklet van mindenhol, vagy hogy akár ők maguk is beszennyeződnek a céklettel. Szóval, amit látunk, hogy a téma, az hasonló, de az intenzitása, a mélysége a témának ugye más. Ez az, amire utaltam, hogy a miazmák mélysége változik. Tehát mi ugyanazt a témát is egy más mélységben fogják megélni. Az is jellemző lehet a szikotikus miazmára, hogy van egy kisebb tünetük, és attól elszáll a képzeletük, és hirtelen azt gondolják, hogy valami nagyon nagy bajuk van. A félelem a megbetegedéstől rubrikában nagyon sok a szigotikus szer. Ezeknek a vezetője a lakkaninum egyébként ilyen szempontból. És ugye itt, és itt vannak egy részük a kompulzív kézmosóknak is. A lakkaninum is ide tartozik, vagy a medorinumnak is van ilyen, vagy benne van ebben a rubrikákban. Nagyon vágynak arra, hogy mások elismerjék őket. Arra, hogy el legyenek fogadva. Hogy az a visszajelzés jön hozzájuk, hogy ők mégis érnek valamit, hogy ők mégis értékesek. Gondolataik nagy részét teszi az ki, hogy hogyan lehetnének elfogadhatóak. Korrektek, normálisak. Vagy, hogy arra gondolnak, hogy vajon mi is az elvárás velem szembe, mit akarnak mások tőlem. Gyakran projektálják másokra, hogy mások elégedetlenek velük, vagy mások dühösek velük. Miután az az érzésük, hogy mások megfigyelik őket, attól függetlenül, hogy akárki is figyelje őket, azt gondolják, hogy a többiek elégedetlenek velük. És azt fogják hinni, hogy a másik azt hiszi, amit ők gondolnak magukról. Szóval a saját gyengeségüket a másikra fogják kivetíteni, hogy a másik azt gondolja rólam, amit ugye ő gondol. Erre érdemes figyelni, hogyha egy szikotikus ember mit mond arról, hogy mit gondolnak róla, mert az lesz az ő belső érzése, és az alapján el tudtok indulni, és mélyebben menni érzetszintre vele. És ez már gyerekkorban is így van, hogy gyakran igyekeznek olyanná formálódni, amilyennek a szülők, aminek hiszik, hogy a szülők akarják, hogy formálódjanak. Nem is, amit a szülők akarnak. Ugye ez pontosan ellentéte a tuberkulotikus miazmának, akiket egyáltalán nem érdekel, hogy mások mit gondolnak róluk. Az élet valamilyen része számukra túl sok, túl fárasztó, túl nehéz, és erre igyekeznek nem figyelni. Tehát a nehéz területet abszolút elkerülik. Ez már csak így is így van, úgyse tudok ezzel mit kezdeni, ezért igyekszem észre se venni, mintha ott se lenne, akkor nem fog kellemetlenséget okozni, valami ilyesmi attitűddel. És ezért is nehéz kiszedni belőlük, hogy mi a problémájuk. Mert maguk is elkerülik, szóval, hogy ők se gondolnak rá, valahogy úgy kell összerakni. Szőnyeg alá söpörnek. Úgy kell összerakni kicsi megjegyzésekből a beszélgetés kapcsán, hogy hol van annak az embernek a problémás területe. Mert ahol van, arról biztos nem fog beszélni, így nyíltan. Tehát, hogy nem az lesz, hogy amiről ő így csak így előadja, elmeséli. Szeretnek a fantázia vagy az álmok világába szökni. És terápiákban is nagyon nehéz őket megmozdítani, mert olyan erős bennük a törekvés arra, hogy nem mennek oda önmagukba, ahol kellemetlen, hogy azt éljük meg, hogy ők nagyon fixáltak, nagyon rögzültek. A gondolkodásuk is lehet ilyen fixált és rögzült, a testük is lehet ilyen merev, fixált, rögzült, és a viselkedésük. Szeretik a rutinokat. A limitáltságaikba, amik vannak, ők belenyugszanak. Tehát nem, ők nem azok lesznek, akik ez ellen mindent meg fognak tenni, hogy ez ne legyen, hanem elfogadják, hogy ez van. Nem baj, hogyha nem ehetek glutént, legalább nincs bedugulva az orrom. Értitek? Szóval nem az a baj, hogy bedugul az orrom, hanem nem baj, hogy nem eszek glutént. Mert hogy igazán az a baj, hogy bedugul az orrom. Az meg így nincs, tehát ez így rendben van, hogy nekem gluténérzékenységem van. Ezzel nem is kell törődni, ezzel én tudok élni. Így. Olyan vagyok, amilyen, ezen nem fogok tudni változtatni, ezzel együtt kell élni. Nem öl meg, kibírom. Az is lehet, hogy elképzelik, hogy mi az, ami árthat nekik, mi az, ami rossz történhet velük, és ettől a helyzettől óvakodnak. Tehát ez ilyenfajta anticipációs szorongásaik lehetnek. De úgy is előjöhet, hogy azt mondja, hogy nem járok étterembe, mert az éttermi evés után megfájdul a hasam. Tehát ilyenfajta elkerülés is lehet. Vagy nem utazok be a városba, mert akkor sokkal több a kipufogó gáz, amit akkor beszívok, és megfájdulna a fejem. És akkor inkább otthon maradnak. Szóval ilyenfajta elkerülés és visszahúzódás is lehet. Itt van egy idézet egy pszichotikus betegtől. Mit gondolhatnak rólam mások? Ebben nem szeretek belegondolni. Én szörnyen rosszul érzem magam a bőrömben, csúnya vagyok, a bőröm pattanásos, alig van hajam. Persze a hétköznapokban úgy teszek, mintha nem is így éreznék. Sok barátságomnak lett vége emiatt, a megjátszás miatt. Úgy teszek, mintha boldog, lelkes, barátságos lennék. Igyekszem bensőségesnek mutatni a kapcsolataimat. Tinédzser koromban sokat hazudtam. Eltúloztam mindenfélét a családommal kapcsolatban, hogy vonzóbb legyek. Nem vagyok olyan jó, mint mások. Nekem nagyon sok hibám van. Ez most itt egy idézet volt, de ez nyilván az eset több részéből lett kiszedve mondatonként. De hogy ez így nagyjából összefoglalja azt, hogy miket gondolnak magukról, és hogyan állnak hozzá. Ablakot akarsz nyitni, vagy csukni? Valami visít. Be van csukva az ablak, nem? Köszönöm, sokkal jobb. Nem is tudtam, mi bajom van. És látjátok, itt van, ide tettem néhány tévképzetet, ami nagyon pszichotikus. Mindent, amit mond, az hazugság, mindenki lenézi, ő egyáltalán nem fontos, és ő koszosnak érzi magát. A mintázat az az, hogy nem korrigálható, állandósult hibák, korlátozó, de nem életveszélyes. Látjátok ezt a lapos képet? Tehát, hogy nincs teljesen jól sose, de nincs is semmi veszélyes állapota, nem ér rá másítani. Többen tettétek csak. Többen ásítoztok. Mindenki felé, úgy élem meg, hogy mindenki felé másít. No. Szóval, hogy látjátok, tehát ez a lapos, beletörődő, ő nem tesz semmit, elfogadja, de nem is különösebben probléma. Lehet nagyon erős morális hozzáállásuk helyzetekhez, és ezt hangoztatják. De erős lehet a félelmük a büntetéstől. És ezt már említettem, hogy lehet lelkiismeret furdalások vagy bűnösségérzésük. Ők azok, akik azt mondják, hogy a szabályok azért vannak, hogy kövessük őket. Tehát merev szabálykövetőek. Ugye, hogyha egy kárium betegünk van, akkor a standard kérdés hozzá, hogy hasivatagba vezet, és senki nincs a környéken, és ott egy piros lámpa megállna-e, és a kálium az akkor is megállna, mert az a szabály, hogy a piros lámpánál meg kell állni. Mert hogy van egy félelem bennük arra, azzal kapcsolatban, hogy mi van, ha kiderül. Na mi van, hogyha azon a piros lámpán mégis van egy kamera? És azt akkor látják. Nem is annyira a büntetés, hanem hogy kiderül, hogy rosszul cselekedett. Tessék?
Mit mondanak róla akkor?
Igen. Mondanak, igen. Mert akkor ők nem lesznek elfogadva ezért. Tehát az nagyon fontos számukra, hogy el legyenek fogadva mások által. Nagyon erős lehet a lelkiismeret furdalásuk, vagy a bűntudatuk a szexuális érzéseik, vagy fantáziáik miatt. Úgy gondolják, hogy nem szabadna bizonyos dolgokat gondolniuk, vagy érezniük. Még olyanokat is, hogyha elmesélik, akkor ez úgy tulajdonképpen teljesen hétköznapi, vagy rendben lévő dolog, de ők mégis úgy érzik, hogy az ott ciki, és hogy ezt nem szabad, hogy mások megtudják. Amikor kompenzált állapotban vannak, akkor nagyon erős morális kóddal bírnak. Szigorúak, szabálykövetőek, lelkiismeretesek, jó templomba járó emberek, ugye, mert hogy ott van egy ilyen közösség, ahol ismerik egymást, megfigyelik egymást. De ebben a jó kompenzáltak, akkor ilyen abszolút közösségi alappillérek lehetnek. De belülről akkor is szenvednek. Tehát, hogy van egy ilyen külső kép, de szenvednek, mert valamit elnyomnak magukba, vagy valami erős lelkiismeret furdalásuk van valami miatt. Vagy az is lehet, hogy vannak erős morális kódjaik, vagy elvárásaik, amit ők maguk nem tudnak betartani, és emiatt van a lelkiismeret furdalásuk. Tehát, hogy van valami eltitkolni valójuk, egy szeretőjük, vagy olyan szexuális magatartásuk, amit nem akarnak nyilvánosságra hozni. Tehát valami, amit ők szégyenteljesnek tartanak. Vagy hogy mondjuk titokban alkoholizálnak, ez is nagyon olyan, nagyon szikotikus dolog, az a titokban való alkoholfogyasztás. És ugye a mai világban nagyon nehéz dolguk van ezeknek a szikotikus embereknek, mert mindenki tud mindent mindenkiről, a közösségi média által, meg egyáltalán szóval sokkal inkább expózolva vagyunk annak, hogy mindenki belelásson az életünkbe. Hát főleg, hogyha valaki politikus vagy. Akkor hát ez a rémálmuk. Tehát, hogy ez nagyon nehéz korszak a szikotikusnak. De mondom, abszolút lehetnek kötelességtudó, felelősségteljes, keményen dolgozó emberek, akik helyesen akarnak viselkedni, szabályokat betartani. És ők azért, mert ugye ne vegyék mások észre. Egy karcinotikus is nagyon szabálykövető, de ő belső morális kód miatt mindig a belső éne vezérli úgy, hogy ő korrektul viselkedjen. És ő nem fél attól, hogy észreveszik máskor. A szikotikust meg ez motiválja. A megszárult szokásokról beszéltem, hogy nagyon fixáltak. Szeretik ugyanazt a dolgot csinálni, újra meg újra, ugyanazt a napi beosztást, ugyanazt enni reggelire például. Tehát, hogy ők nem bánják a dolgokat ismételni. Ez pontosan ellentétel megint a tuberkulinumnak.
Itt megint kérdeznék, hogy honnan tudod azt eldönteni, ez a szabálykövetés, rutin szeretése, ez a negyedik sornak a jelet, vagy pedig a szikonikus mi az már.
Thank you. valóban a két halmaz itt fedi egymást ebben a dologban, de a halmaznak a többi részéből tudod. Van-e többi része, ami jelen van, ami a negyedik sorra jellemző dolog, ahol tényleg ezt nehéz lehet megkülönböztetni, mert a negyedik sor elemei is lehetnek ilyen szabálykövetők, kötelességtudóak, keményen dolgozóak, az egészségüket féltők. Tehát valóban lehet átfedés. De ott lehet egy másik miazmatikus hozzáállás is, tehát hogy észreveheted, hogy nem az elrejtés a fontos, például. Igen. Az elrejtés. Igen, tehát hogy például ott nem lesz téma az elrejtés, vagy a szégyenérzet, vagy a bűnhődés. Tehát azért mondom, hogy a két halmaznak van, így teljesen igazad van, hogy van egy komolyan átfedő része. De akkor azt nézed, hogy melyik konstellációban áll ez össze, inkább egy egész kerek képé. A negyedik soros képé áll össze, vagy pedig a miazmatikus képé áll össze inkább. Így. Nem szeretik a változásokat, tehát hogy nehéz lehet az iskola váltás, vagy a költözés, válás. Hát a válás a szikotikusnak is nehéz lehet egy másik szempontból. Igen. Tehát bármilyen új dologhoz nehéz lehet adaptálódni. Ők azok az emberek, akik mondjuk annyira félnek attól, hogy leszidják őket, vagy elégedetlenek lesznek mások velük, hogy például nem merik visszavinni a ruhát a boltba, ami nem jó rájuk. Mert hogy akkor mit fog szólni az eladó? Hogy esetleg rájuk szól az előadó, hogy ők már ezt felvették otthon, amikor felpróbáltak. Szóval értitek? Tehát gyártanak valami ilyen félelmet a fejükbe, ami megakadályozza őket, hogy bizonyos cselekedetet végrehajtsanak, abból kiindul, vagy félnek, hogy le lesznek szidva.
Mert az ámbra grízre jut eszembe, sok szempontból.
Igen.
Olyan
nagyon erős szikotikus szer az ambra.
Nincs felső.
Igen. Van az ambrának nagyon erős szikotikus része.
Nekem még ami nagyon passzol ide a szikotikus.
Egyébként leprás része is van az ambrának.
Uh-huh. Azon gondolkodnék, hogy a vallásosság, a spiritualitás, a bűnbocsánat, mint olyan, vagy a templomban a jelenségek mondta, hogy ez egy olyan téma, ami nagyon markáns. Vagy a másik az, hogy szűrőségek, és nagyon sok, tehát a túlburjánzó szűrő egy testkörülten, az is az elállított a szűrőségek.
Hát bármi, ami túlburjánzás, növekedés, az lehet, igen. A templomba járás, igen. A spiritualitás, nem. Tehát, hogy az ők nem annyira spirituális emberek. Hanem inkább a hagyományos egyházak követői ők, hogyha így lehet mondani. Ennyiben is hasonlóak a negyedik soros szerekhez egyébként, mert ők is inkább a hagyományos egyház követői lesznek. Tehát, hogy nem, ők nem annyira a spirituális utat, vagy a megvilágosodást, vagy ilyesmit keresnek. Vagy az Istenhez való kapcsolatot. Nem ez az ő központjuk. Viszont lehetnek kompulzívak, és azért, mert hogy annyira limitáltak, a saját maguk annyira limitálják a saját világukat, hogy aztán kell egy kiút, ami gyakran egy ilyen kompulzív viselkedésbe fog torkollani. És így, igen?
Tehát, hogy jön egy páciens, és ezeket a dolgokat nyíltan elmondja magára valahogy.
Hát, hogy nem nyíltan, hanem valahogy összeszeded, igen.
Akkor lehet elmondani. Tehát, hogy érezhetően egy akadályon kell átvennie ahhoz,
az, hogy ezeket elmondjam, hogy én akár a szexuális magatartásával kapcsolatban, de elmondja, és őszintén elmondja ezeket a dolgokat.
Igen.
Igen. Akkor, tehát hogy ez egy kicsit ellentmondanak, hogy őszintén tudás lenne, de amiket elmondhatok, hogy felfélek, hogy fogok.
Én el tudom képzelni, na, szóval, hogy el tudom képzelni, hogy van olyan állapotú szikotikus, aki ezt el fogja mondani, ezeket, ezekről a problémáiról beszámol. De valószínű, az nem a medorinum lesz. Érted? Tehát, hogy a szikotikus mi az mának több fajta szere van, itt is látjátok, több szerepel a listán, ennél több is van. De hogy, és lehet olyan, aki ezt megmondja. Általában ez a miazma jellemzője. És ezt mondtam nektek néhány miazmával előtte, azt hiszem a tífusz miazmánál említettem, hogy itt minden tünet egy kicsit, amit felsorolok, fel van erősítve, hogy felismerhető legyen. Tehát ennek lehetnek finomabb árnyalatai. De hogy ott látod, meg fog jelenni valamilyen formában. Így elfogadható? Szóval ott tartottam, hogy vannak kompulzív magatartásaik, lehetnek evési problémáik, például sokat esznek, megállíthatatlanul.
Vagy titokban?
Titokban, az a legjobb. Sokat és titokban.
Bulimiások.
Lehet, hogyha ezt titokban akarja, igen, a bulimia lehet egy szikotikus kifejezés. Általában nem annyira, ez általában inkább karcinotikus kifejeződés. Tehát lehet mind a kettő talán. De a kényszeres tisztálkodás, vagy drogok fogyasztása, vagy kontrollálhatatlan szexuális gondolatok azok, amikre éppen gondoltam. És mi is gyakran akkor hallunk ezekről, amikor már javuló félben vannak. Tehát, hogy valahogy adsz nekik egy szert, amitől kezdenek jobban lenni, és akkor elmondják, hogy na, ez már nincs annyira, amennyire volt. És akkor nem tudod meg, hogy egyáltalán az a dolog volt. Lehet egy olyan szikotikus megjelenés, ahol az alacsony önértékelésük miatt felfújják azt, ami látszik. Szóval egy ilyen felfújt egójú megjelenés. Az ilyen emberek lehetnek dicsekvőek, udvariatlanok, hősködők, ilyen fellengzősek. És hogy talán ez nem egész, tehát hogy van, aki azt gondolja, hogy ez kulturálisan is befolyásolódik, hogy a szikotikus miazmának egy kultúrában inkább ez a rejtettsége jelenik meg, vagy inkább ez a hangossága, mert hogy úgy néz ki a szakirodalomba, hogy az amerikai szikotikus miazmások, azok rejtőzködőek, és takargatják magukat, és mondjuk a görög szikotikusok, szóval, ha Vitulkászt olvassunk például, akkor azok sokkal inkább ez a hősködő, hangoskodó megjelenésűek. Tehát, hogy lehet, hogy van egy ilyen kulturális befolyásoltsága is a megjelenési formának. Ugyanabból indul ki, hogy van egy gyengeségem, csak az egyik rész erre úgy reagál, hogy akkor felfújom magam, és nagyot mutatok, és a másik meg úgy reagál, hogy akkor igyekszek minél inkább visszahúzódni, elrejtőzködni, nem mutatni. De ezeknél, akik így felfújják a magukat, azok mögött is, hogyha utána tudunk járni, akkor erős félelem van valami miatt. A saját gyengeségüket próbálják ezzel rejteni. akár tényleg fizikális gyengeségüket. Szóval, hogy az elképzelhető, hogy egy pszichotikus bemegy a kocsmába, kiválasztja a legerősebb embert a kocsmába, és azt fogja megtámadni minden egyes alkalommal, azért, mert hogyha azt az embert elintézi, a többiek nem fogják őt bántani. Tehát értitek, a gyengeségéből úgy viselkedik, hogy egyrészt az ki ne derüljön, hogy ő fél és gyenge, és ettől belemegy ebbe az agresszív viselkedésbe is. Szerintetek nálunk a bujkálós vagy a felfújt egójú szikotikusok a jellemzőek? Igen, szerintem is van.
Volt olyan a homeopátikus szikózis iskola. Szikózis iskola.
Igen. Azt is, ha a vitókász az, aki leírja, hogy a szikotikus miazmában lévő emberek este sokkal jobban vannak. Tehát, ahogy leszáll az est, minden eltakaródik, akkor előbújnak és jobban vannak. És hát például az, hogyha valaki éjszaka javul, vagy a tünetek éjszaka javulnak, vagy azt mondja valaki, hogy ő éjszaka kell életre, és akkor jobban tud dolgozni, meg jobban tud élni, ez utalhat a szikotikus miazmára. Nem feltétlen az, de hogy...
Mahári János, az is egy szikotikus megnyilvánulás? Ő ott van a kocsmában, és nagyokat.
Igen. Lehet szikotikus, igen. Mit rejt vele, hogy elmondja ezeket a történeteket arról, hogy ő kivel, mikor, hogyan küzdött?
Lehet. De hogy állandóan rá hogy ez mind.
Igen, persze. Viszont ez lenne a legnagyobb félelme, hogy kiderül. Akkor annál más olyat kell mondani, amire nem derülhet ki, hogy ez nem igaz. Na, tehát az attitűd az, hogy megváltoztatni nem tudom, de eltakarom a gyengeségeim, nehogy mások meglássák, nem tehetek más, mint elfogadom, és ezzel élek, amíg el tudom leplezni, addig rendben vagyok. Azt a képet választottam nektek, hogy a megkelek munkába megy. Tessék?
Ő mindig lelepleződött a nap végére.
Hát ez volt a peche, hogy lelepleződött a nap végére, de hogy itt van a Hári Jánosod. Itt
csak... Volt egy táncénsem, aki azt mondta, hogy gyerekkorában megkelek, volt kész. Tehát, hogy mindig elmondta.
Ja, várjátok, valaki nem tudja, ki megkelek. A megkelek az úgymond ezermester volt, aki azt mondta magáról, hogy ő mindenhez ér, és minden mese végére az derült ki, hogy elment, felvállalt valami munkát, amit nem tudott elvégezni rendesen, és akkor jöttek a haragos megrendelők, és leverték a cégért az ajtaja elől. És akkor egyre fogyott a cégére az ajtaja előtt. Az utolsó. Az
utolsót.
De úgy látom, hogy mély nyomokat hagyott ez a mese másokban is. Igen? És mi van a szobron? Hogyan ábrázolódik?
Beöltött a sztori, lemutott egy sávat rajta, láttam, hogy és négy kelebbing volt, ahogy a kecskérkáposz felhúzott. De mindig ilyen köztéri poénokat csinálnak vele.
Aha. Na, szegény!
Filmben a Súrda Súrmim, amit ugyanez volt. Aki mindennel próbálkozott, aztán a végén női
kodrászat. Szóval... Amikor ők sikeresek, akkor jellemző rájuk az elfogadás, és az állandósult gyenge állapotuknak, mert az sikerül elrejteniük mások szeme elől, ellepleznik, titkolózni, túl érzékenyen reagálnak. Ezért korlátozódnak, és jellemző rájuk egy kényszeres viselkedés. Amikor teljesen sikertelenek, akkor védtelenek és kiszolgáltatottak, önmarcangolóak, lelkismert furdalásuk van, bűntudatuk van. Hol állunk időbe?
15-20.
Van 20. És... Igen. Tehát akkor most meddig megyünk?
17-30.
Eltettem a telefonomat valahova, azon volt az órán.
Ott van egy telefon, és csak ott
telefon. Ez igen, pont az az enyém. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, köszönöm. Hogy kerestem volna? Jó. Megyünk tovább, jó? Persze.
Ha valaki egy dekompenzált állapotban azt mondja, hogy most már nem érdekel, hogy mit gondolnak, gulom, addig nagyon is érdekelte, ezzel a szigotikus miasmának lehet a dekompenzált állapota, vagy ez inkább egy másik miasmára utal. Azért sem érdekel, nem érdekel, mit mondanak, így öntözködöm, aki előtt a nevű szabálykövető van.
Nem valószínű, hogyha tényleg nem érdekli.
Vagy csak úgy csinálja.
Nem valószínű, hogy ez tényleg így van. Amit túlmentem diát, ez egy következő feladat lett volna nektek, csak akkor nem érünk a miasmák végére, és mindenképpen szeretném, hogyha a végére érnénk. Ez így rendben van? Ugye fontosabb, hogy végérjük a miasmákon, mint még egy feladatot megcsinálni. Jó. Megint ugye a betegségből indulunk ki, hogy mi is jellemző a rákbetegségre. Azoknak a közös jellemzőjük egy szabálytalan, szabályozatlan sejtszaporulat, ami be tud törni biológiai szövetekbe. Ez utóbbi tulajdonságuk történhet invázióval és áttérképzéssel is. Ezt a kontrollálatlan növekedést olyan DNS hibák vagy genetikai mutációk okozzák, amelyek a sejtciklus szabályozásában vesznek részt. Genetikai és környezeti tényezők együttesen vezethetnek ehhez az eltorzult növekedési szabályozáshoz. A számtalan tünetet okozhat, melyek attól függően alakulnak ki, hogy a daganat hol helyezkedik el, milyen a karaktere, és van-e átképzés, áttételképzés. Kezelés nélkül a rák halálhoz vezet, a legtöbb rák. Ez egy kezelhető állapot, tehát a rákok többsége tulajdonképpen kezelhető, sok közéjük teljesen gyógyítható. És mégis, ugye ez az egyik legféltebb diagnózis. Tehát, hogyha valaki ezt a diagnózist kapja, akkor ez borzasztóan nagy rémületet és kétségbeesést szokott kiváltani az emberekbe. Nixontól származik az a kifejezés, hogy a rákellenes háborút be kell indítani. Tehát ez valami olyan dolog, ami ellen háborúzni kell, ahol minden elérhető eszközt be kell vetni azért, hogy az az állapot megszűnjön. És ugye világszerte rengeteg pénz és energia megy erre a háborúra, és nagyon sok kutató ugye ezzel foglalkozik. Ugye szembeállítva a maláriával például, amiről beszéltünk, hogy ott ez egyáltalán nincs így. És gyakran ezt a fajta reakciót látjuk a rákos betegeknél is, akik ugye időt, pénzt, energiát nem sajnálva próbálják kutatni a lehetséges a gyógyulási utakat. Minden gyógyírt, amit olvasnak, kipróbálnak, pontosan betartanak, katonás fegyelemmel követve a választott, az általuk kiválasztott gyógymód utasításait. Ugye ez akár allopátiás, akár alternatív gyógymód, vagy diéta, vagy ugye a rendszeres kemoterápiára való járás is egy nagyon nagy fegyelmezettséget igényel. És azon is elgondolkoztam, hogy tulajdonképpen, amit mi használunk, mi homeopaták a rák kezelésére, az egyik javaslat, ugye ez a plussing módszer, hogy ez is egy végtelenül ilyen fegyelmezettséget követő, precizitást követő, odafigyelést követő módszer. A plussing módszer. Hogy kell plussing módszert csinálni?
Nem ismerem, hogy így plussing.
Azt úgy kell csinálni, hogy veszel 3 golyócskát az adott szerből, azt feloldod 11 teáskanálnyi vízbe, és 15 percenként beveszel egy teáskanállal 10 alkalommal, megmarad egy kanállal, és az utolsó kanálhoz másnap adsz 10 kanál vizet, és ezt ütögeted közben, és felrázod, és minden bevétel előtt is persze megrázod, és potentizálod, köszönöm. Csak hogy hozzáadjunk a fegyelmezettséghez, meg ahhoz, hogy ezt nehéz csinálni. Na, szóval, hogy ennek a kivitelezése, és nap mint nap, ugye, és akkor egyik héten csinálod az egyik szervvel, és ezt egy hétig csinálod egy szervvel, és a következő héten váltasz egy másik szervre. Általában egy alkati szert adunk, meg egy miazmatikus szert, vagy egy szerspecifikus szert, és egy miazmatikus szert, vagy egy alkati szert. Tehát, hogy ez attól függ, hogy éppen ott mi, de hogy általában két szert váltogatunk. És ugye ez eltart 2 óráig, vagy 2,5 óráig. Mire 2,5, mire végig veszik, és ott fegyelemmel kell tartani. Szóval ezen gondolkoztam, hogy ez egyszerűen annyira része a rák miazmának, hogy még mi is ebben gondolkodunk, homeopaták, amikor a kezelést adjuk.
Hát a Ramakrisnán gondolkodunk.
Vagy a Ramakrisnán gondolkodunk. Igen, de hogy azért ez egy elterjedt módszer. Igen. A Ramakrisna találta ki. Tehogy ő él még?
Nem tudom.
Kíváncsi lennék, hogy ő mennyire karcinotikus csak azért. Igen.
Hát én magával ezzel a rendel, vagy ezzel a szerkezettel ad egy mintát annak, ami nincs rendben, meg nincs szerkezetében.
A testében. Igen. Tehát, hogy van egy óriási kontroll.
A terjedés és nincs határa.
Igen.
És ez, magával az egész folyamattal mutat egy olyan rendet, meg egy olyan mintát az elbújázott folyamatoknak, hogy
Ebbe a határba kell,
határok között
kell folyamodni, így van.
Ritmusok vannak.
Igen.
Mint ahogy egy fajrendés, az egy ritmusra.
Igen. Igen. Tehát, hogy a kontroll visszaszerzése, vagy a kontroll megtartása az egyik központi témája a karcinotikus miazmának. És tényleg szembeállítható a belül kontrollálatlanul zajló burjánzási folyamattal, daganat növekedéssel és áttétek képződésével. És hogy melyik van előbb, ugye ez a kérdés?
Épp azt akartam mondani, hogy nekem fordítva van az érzésem. Tehát amit te mondtál, az a terápiára igaz, de szerintem a burjánzás az pontosan ennek az egész életben megélt nagyon merev határnak az áttörése.
Csak eszembe jutott valami. a Léna, aki tegnap itt volt, felhívott engem tegnap reggel, hogy képzeld, mit álmodtam. A Lénának szoktak jósló álmai lenni. De hogy azt nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ki a Sujit Chatterjee. Ő egy indiai homeopata volt, az Adersong klinikához tartozott, szóval Shankaran egy nagyon közeli munkatársa volt, és ő most halt meg, nem olyan régen. De a temetési szertartása az múlt pénteken volt, ez egy ilyen nyilvános szertartás volt, részt lehetett rajta venni a világ minden tájáról egy zoomos linken. És Sujit a rákos megbetegedéseknek volt a szakértője az Adersong Akadémián belül, tehát neki nagyon-nagyon sok tapasztalata volt a rákos betegek kezelésével. És a Léna azt álmodta tegnap reggelre, hogy eljön az iskolába a Léna, és hogy itt vagyunk sokan együtt, ülünk körül egy asztalnál, és egyszer csak jön a Sujit, és lejön, és felnyitja a laptopját, és azt mondja, hogy hoztam nektek eseteket, és most akkor elmondom nektek, hogy hogyan kell rákot gyógyítani. Úgyhogy a Léna ezzel úgy érte meg, hogy Sujit által áldva vagyunk. Úgyhogy, igen. Jó. Mik a rossz indulatú daganatsejtek tulajdonságai? Ugye a sejt halált próbálják kerülni. Van egy határtalan növekedési, osztódási képességük. Növekedési faktorral látják el magukat. Megnövekedett az osztódási sebességük, megváltozott a differenciálódási képességük. Nincsen kontaktgátlásuk, azaz az, hogy ők meddig tartanak, meg a többi szövet hol kezdődik, az őket nem befolyásolja. Míg egy egészséges sejtnél igen. Megszállják a környező szöveteket, áttéteket tudnak kialakítani, egészen távoli szövetekben is. Elősegítik az új erek növekedését. És egy, igen, ezek a jellemzői. Nem minden tumorsejtben van mindegyik tulajdonság jelen, de hogy ezek a kialakult tumorsejtekben néhányok megvan, de a következő sejtekben, az utósejtekben, amit ezek a elrákosodott sejtek kialakítanak, azok már mind tudják ezeket. Tehát, hogy valahogy ebbe az irányba folyik az ő evolúciójuk, hogy ilyenné tudjanak válni. A 80-as években lett a C-típusú személyiség leírva. Tudjátok, van az A-típusú személyiség, aki olyan, mint a Nuxonika, aki így előre halad. Az a tifoid személyiség, hogy úgy mondjam. És van a C-típusú személyiség, aki jól szocializált, sőt, túl jól szocializált, konfliktuskerülő, a harmóniába él a környezetével, képtelen nemet mondani, igyekszik mások igényeinek, elvárásainak mindenben megfelelni. Mégsem tűnik bénának, vagy ilyen ügyetlennek az életben, tehát hogy abszolút tud harcos lenni, kiállni ügyekért, másokért, csak saját magáért nem. Tehát, hogy a saját maga a védelme, az nem nagyon létezik. Azt valahogy nem tartja helyén valónak. A saját érdekét, azt mindenkor a mások érdekei alá helyezi. Legyen ez család, vagy csoport, vagy a munkahelye. És jellemző még rájuk, hogy a negatív érzelmeikről nem nagyon beszélnek. Nagy szükségük van rá, hogy a környezetük jónak lássa őket. És az még fontosabb, hogy ők maguk jónak tarthassák magukat. Szóval, hogy nem annyira a környezet számít, hanem hogy ők elégedettek legyenek magukkal, amit nehéz elérniük. Viszont miután nem fejezik ki az érzelmeiket, se a pozitívat még igen, de hogyha valamivel kapcsolatban úgymond negatív érzelmeik van, és a dű az egy negatív dolog a C-típusú személyiségnél, akkor ezt vissza kell tartaniuk, visszafolytaniuk, és ebbe túl sok energiát kell ugye ölni, mert ugye mindannyian kerülünk olyan helyzetekbe, ahol az adekvát reakció az a düh lenne. De ők ezt nem teszik, hanem ezeket elfojtják. És miután túl sok energia megy az ilyen elfojtásokba, nem marad elég energiájuk arra, hogy az immunrendszerük rendesen tudjon dolgozni, és az ilyen kóros sejteket ki tudják szűrni. És talán és ez az elmélet arra, hogy hogyan kapcsolódik össze a C-típusú személyiség a karcinotikus miazmával. Mert hogy tulajdonképpen ez nem, a C-típusú személyiség az nem egy homeopátiás fogalom, de mégis egy az egyben leírja a karcinotikus személyiséget. Jellemző, hogy a korai kötődésük azok bizonytalanok, vagy ambivalensek. Az is gyakori, hogy ez még mindig a C-típusú személyiség, de egyben tényleg a karcinotikus miazma is. Tehát gyakori, hogy valami súlyos traumájuk volt. Lehet ez egy korai szülői halál, vagy válás, vagy csonka család, vagy nagyon szigorú szülők, akik érzelemszegényen nevelték, akik távolságtartók voltak, vagy elutasítóak vele. Az is előfordul, hogy valamilyen ok miatt, például azért, csak azért, mert a szülők túlvállalják magukat, túl sok felelősséget kapott az a gyerek, vagy túl sok felelősséget vállalt fel. Tehát, hogy senki nem vigyázott rá, vagy a testvéreire, mert hogy a szülők el voltak foglalva a saját munkájukkal, és akkor ők lesznek a saját gondozóik, sőt a testvéreik gondozói is. Tehát, hogy korai feladat felvállalás, ami messze túlmutat az érettségükön is jellemző, mind a C-típusú személyiségre, de mind a karcinotikus miazmára. Ezért aztán magányosak lesznek, úgy érzik, hogy elhagyatottak. A rákbetegek többsége nagyon jó volt gyerekkorában. Azt, hogyha megkérdezitek tőlük, hogy milyenek voltak gyerekek, akkor gyakran mondják azt, hogy jó gyerek voltam. Igyekeznek megfelelni. És hiányzik a lázadás, a szülőkkel való szembefordulás. De ez, hogy valahogy nem tudnak rendesen önérdeket érvényesíteni, ez nagyon jellemző rájuk. De mi jellemző a karcinotikus miazmára? Egy állandó megfeszített kontroll és perfekcionizmus, egy fenyegető káosszal, kétségbeejtő, de nem teljesen reménytelen helyzetben. Úgy élik meg, hogy bár a világban káosz van, körülöttem káosz van, vagy azért, mert a családban van káosz, vagy azért, mert tényleg a nagy világban káosz van, ez az én egyéni felelősségem, hogy ezt ne hagyjam, hogy eluralkodjon se rajtam, se a szeretteimen, se a világon. Ugye családi kapcsolatokban ő az, aki vigyáz a felnőttekre, vagy a testvéreire, egyben tartja a családot, a káosz elkerülése érdekében. Persze a nehéz gyerekkor az nem egyenlő a karcinotikus miazvával. Az a kérdés, hogy valaki hogyan értelmezi a azt a nehézséget, ami ráhárult. Tehát, hogy ez megint nem az élethelyzet, hanem az erre való reakció. Igen, tehát. Például a tuberkulitikus, ha valaki tuberkulitikus és nehéz gyerekkora van, és nem figyelnek rá, akkor ő erre úgy reagál, hogy hát, ha senki se figyel rám, akkor majd én önálló leszek, és függetlenedek tőletek, és azt csinálok, amit én akarok. És akkor ő a saját útját fogja járni. Ez sokkal inkább egy ilyen tuberkulitikus hozzáállás. Ugyanahhoz a helyzethez, hogy nem kap elég figyelmet és szeretetet és törődést. A karcinotikus miazmába illők, azok úgy érzik, hogy a világ zavaros, nem biztonságos, bármikor történhet baj. És az álmaik is gyakran erről a fejetlenségről szólnak. Tornádó, árvíz, lavina, olyan helyzetek, amik nagy erejűek, és nyilvánvalóan nem az egyén által kontrollálhatóak. De az is lehet, hogy egy olyan gyerekkorról hallunk, ahol minden kontrollálva volt. Ahol ők el voltak nyomva, ahol a szülők szigorúak voltak, ahol nem találhatták meg a saját egyéniségüket, hogy kik is ők valójában, mert hogy nem kaptak erre soha teret. Ez is lehet az oka a karcinotikus miazma kialakulásának. Az elnyomás az egy fontos szava a karcinotikus miazmának. Félelem attól, hogy valami rossz történik, félelem az elmebajtól, és nagyon erős félelem a haláltól, és a rákos megbetegedésektől is. És ugye ezek mind a haláltól való félelem, mind az összes többi, ugye azt reprezentálja, hogy elvesztem a kontrollt valami felett, amit nagyon szeretnék én kontrollálni. Ugye közeledünk a bal oldalra, és ez a fajta kétségbeesés, ami jellemző lehet a karcinotikus miazmára, az inkább a szifilitikus a karcinotikus miazma szifilitikus oldalának a felerősödése, hogyha értitek, vagy a karcinotikus miazma mélyebb oldalának a felerősödése. Lesz a kétség, mert hogy akkor lesznek ilyen nagyon haláltól félő, aggódással teli, és hogy akkor van ez az állapot, hogy a legkisebb hiba is a halálukhoz vezethet. Az is nagyon fontos, hogy nem minden rákos betegnek kell a karcinotikus miazmából szer, és nem mindenkinek kell karcinózinum annak, aki rákos betegnek. Hogy a rákos betegség az kialakulhat más miazmában is. Inkább az, ahogy ezt ők megélik, a diagnózist, vagy ahogy erre reagálnak, ami meg fogja mutatni, vagy az előélet történetig fogja megmutatni, hogy tényleg karcinotikus szerre van-e szükségük, vagy nem. A kontroll szót nagyon gyakran használják, bár a kontrollálni valamit, az nem csak a karcinotikus miazmához tartozik, itt megint vannak átfedések, mert mit tudok mondani, kinek lehet még fontos a kontroll? Tessék? annak takargatnia kell, tehát hogy ilyen szempontból lehet, igen. Tessék? Annak nem annyira fontos a kontroll, az már úgyis mindegy, hanem az ásványi szerek. Igen, tehát hogy megint az ásványi szerekkel van átfedés. De ugye ott is rendet és struktúrát akarnak tartani. A maláriás betegnek is, ha már mi aszmatikusan gondolkodunk, akkor a maláriás betegnek is fontos lehet a kontroll, mert ez számára egy szabadságot jelent abból a rossz állapotból, amiben ugye bele van ragadva, vagy amiben bele van kényszerítve. Valami én erőt jelent a maláriás betegnek a kontroll, az, hogy nem csak úgy történnek vele ezek a hullámzások az ő kontrollja nélkül, nem csak a körülményeik rabjai. A tuberkulitikus miazmánál is előjött egyébként a kontroll, ott a saját impulzív késztetéseit akarja esetleg kontrollba tartani. Csak azért mondom, hogy kontrollról többen beszélhetnek, ez nem egyenlő a karcitikus miazmával, bár nagyon-nagyon erősen jelen van ennél a miazmánál. Mert ugye, ha nincs kontroll a karcitikus miazmánál, akkor mi lesz? Káosz, szétesés. A dolgok rosszra fordulnak. És náluk a kontroll az élet minden területén megjelenhet. Tehát, hogy még a többieknél bizonyos specifikus helyeken, mondjuk a struktúra fenntartásában, vagy az impulzivitásuk kontrollálásában, vagy az élethelyzet kontrollálásában, hogy ne legyen kellemetlen, hogy a maláriánál, ezt mondtam, a karcinotikus az akarja majd kontrollálni azt, hogy mit teszik, mikor kell, tehát az életének mindenféle aspektusát próbálja kontrollálni. Az érzelmeiket, a pénzügyeiket. Az anorexiásoknak a 90%-a tartozhat ebbe a miazmába. Ők szeretnek rendet tartani magukba is, meg körülöttük is. Ugye van egy ilyen rubrikánk, hogy addig nem tud lenyugodni, amíg minden dolog nincsen a helyén. Ebben nagyon sok a karcinotikus szer. Fontos számukra a pontosság is. Ők időben ott lesznek helyeken. Úgyhogy majd következő pénteken megfigyeljük, hogy ki az, aki nem karcinotikus. Erősen fogjuk figyelni azokat, akik karcinotikusak. Ezzel elijesztjük a szikotikusakat is, és akkor hát, ha időben jönnek. És igen, majd kitaláljuk a többit is. Jó. A perfekcionizmus a káosznak az ellenszere. És az, hogyha tökéletesen vannak kivitelezve a dolgok, jól meg vannak csinálva. És ez is sok helyen fog megjelenni a karcinotikus miazmában. Mert a külsőjük is rendezett, a Sankaran azt mondja, hogy minden hajszáluk a helyén áll. Igen. A háztartásuk rendezett. És mindent igyekeznek a lehető legjobban megcsinálni. Ez gyakran akadálya is lehet egyébként az előrejutásnak, vagy valaminek a befejezésének. És itt gondolhattok azokra, mondjuk a gyerekekre, akik tizedszerre fognak bele, hogy megrazzolják az embert, mert nem sikerül elég kerekre a feje. Vagy érzek, szóval talál egy kis hibát benne, és akkor széttépés újra kezdi. Mert az nem úgy tökéletes, ahogy ő ezt szeretné kivitelezni. És gondoljatok akkor. Tehát ilyen szempontból is előjöhet a karcinotikus miazma. Tehát nagyon magas elvárásaik vannak saját maguk felé, és ennek nagyon nehéz megfelelni. van egy erős belső késztetésük, hogy a legjobbak legyenek, hogy mindig mindenben a legjobbak legyenek. Ők azok, akik nem csak egy területen fognak magasan teljesíteni, hanem az élet több területén lesznek kiválóak. Persze nyilván kacint, hogy most mi az mába tartozhat valaki nem magas intellektussal is, de akkor is a legjobbat próbálják kihozni magukból. De ők azok, akik mondjuk amellett, hogy egy magas presztízsű egyetemre járó fizikus, amellett a bécsi filharmonikusoknál hegedül, és amellett kiváló karatéző. Ez egy konkrét emberre gondoltam. Tehát, ők lesznek ezek. Ők általában jó indulatúak és kedves emberek, akik a saját érdekeiknél nemesebb célokért dolgoznak. Tehát nem a saját érdekeiket nézik, hanem azt, hogy hogyan lesz jobb a világnak körülöttük. Nagyon felelősségteljesek. Ugye ezt már említettem, hogy gyerekkorban ez honnan jöhet, vagy hogy lehet, de felnőtt korukban is ők azok, akik az egész világért, világrendjéért, a világban folyó folyamatok, a rossz folyamatok megállításáért fognak harcolni. Vagy gyógyíthatatlan betegségeket próbálnak kutatni. Ez megint olyan, hogy nagyon-nagyon nagy a felelősség rajtuk, és ez a sok felelősség, ez nagy stresszel jár, ami ugye megint nem jó az immunrendszernek, ami megint lehet tudni, hogy nem jó helyre visz. Ugye a betegségnek az alap minősége a határtartás hiánya. Ugye a sejtek túlnövekednek, elvándorolnak a helyükről, és gyakran a karcintikus miazmába tartozó ember se tudja se megvédeni a saját határait, tehát túl sokat beenged, de túlságosan kiáramlóak is, szóval, hogy túl sokat is adnak magukból. És sokszor ez a sok adás, ez nem csak fizikailag fárasztó, hanem a saját szükségleteiket nyomják el. Tehát nem is tudják már, hogy ők mit akarnának, nekik mi lenne a jó. És amikor kérdezzük tőlük, lehet, hogy nem is tudják megmondani, hogy ők mit szeretnének, hogyan szeretnének bizonyos helyzetekben. Mit is szeretnék én magam. Milyen lakásba szeretnék lakni, vagy mit szeretnék enni, mert hogy már nincsenek ezzel kapcsolatban önmagukban. Elvesztették a személyiségüknek ezt a részét.
De akkor ez a szikotikusra is jellemző lehet, hogy annyira már csak elnyom, hogy alkalmazkodik túlzottan, vagy ne látszódjon az, amit elnyom.
Igen, de ő mégis tudja azért, hogy mit akar. Ő tudja, igen. Ő tudja, mit akar, megcsinálja, csak te nem látod.
Csak kerülő
úton. Igen, igen.
Elnyomásról kapcsolatban kérdeznék, hogy azért kerülnek olyan szerek is benne, akik tudnak rovanni, itt a humacérum, vagy azt a viszonylés, azért kitörés tud produkálni.
Igen.
Tehát akkor ez egy lekompenzált állapot,
ezt mondtam az elején, hogy ők azért nagyon erősen ki tudnak állni dolgokért. Tehát, hogy magukért nem, általában, de a világ dolgaiért igen. És mondjuk és az is benne van a karcintikus miazma képé, vagy a szerei között, tehát, hogy abban a rubrikában, hogy érzéketlen, abban is vannak karcintikus szerek, és például a nitrikum acidum az nagyon jó példa erre, amit most itt felhoztál, mert hogy a nitrikum acidum mire érzékeny? Arra érzékeny, hogyha valakit igazságtalanul bántanak, vagy igazságtalanul valami bírósági ügye lesz, ha bírósági ügye van, ahol ott nem kapott igazságot, akkor egy nitrikum acidum azzal nagyon együttérző lesz. De úgy sétál el a koldus mellett az utcán, hogy észre se veszi. Tehát, hogy így tud igaz lenni mind a kettő, hogy egyik oldal. És ez általában igaz egyébként a karcinotikus szerekre, hogy vannak bizonyos, az életnek bizonyos területei, amivel kapcsolatban ők nagyon érzékenyek és nagyon erős szimpátiát mutatnak, de nem mindennel, nem mindig, és ezért tűnhetnek érzéketlennek is bizonyos szempontból. Igen, az Ignácia a logonászié karcinotikusa, igen. Hogy, mi az, amit elmagyarázok az Ignáciával kapcsolatban?
Ahogy elmondtad, hogy ez az időnyugikum, nem egy empátia hős egyébként, az miben?
Igen. Ugye a logonászié növénycsaládnak az érzete, hogy van egy helyzet, ami őt sokkolja. Valami történik, egy külső jelenség, egy hír, egy esemény, ami őt sokkolja, amitől ő lefagy. Ez az érzet, hogy le vagyok sokkolódva, le vagyok fagyva. Az Ignácia erre úgy reagál, hogy bár lesokkolódtam és lefagytam, de összeszedem magam, az összes erőm összeszedem, és bele fogok állni a helyzetbe, és megoldom, és kijövök belőle, és aztán elkezd cselekedni. Ez így... Pont nem látlak, mert az Eszter. Igen. Ti pont így hárman úgy helyezkedtek egymással. Igen. Ez így jó az Ignáciára, vagy érthető, hogy ez miért lesz karcinotikus? Tehát ő igyekszik megtartani a kontrollt. Ebben az elveszett helyzetben is. Igyekszik visszaszerezni a kontrollt. Megkapja a rossz hírt a veszteségről, mondjuk, hogy egy haláleseményről, kap egy kontroll, egy hírt, amire megmondja a beteg, hogy erre én azonnal lefagytam, nem is tudtam mozdulni, de aztán összeszedtem minden erőm, és elkezdtem intézkedni. És tettem ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, mert ez volt a dolgom. Tehát ez a fajta kontrolláltság lesz a sok után, a sok, és utána a cselekvés, és ez egy kontrollált cselekvés, ez lesz az Ignácia. Így jó? Hogy miért lett karcinotikus? Ezért. Szóval az attitűd az, hogy egy kis ember arra kényszerül, hogy fenntartsa a rendet egy teljesen kaotikus helyzetben. A kis ember alatt azt kell érteni, hogy kicsi a helyzethez képest. A helyzet sokkal nagyobb, mint ő maga, vagy az ő ereje lenne. Ugye a kép az alkoholista szülő kisgyereke, aki igyekszik egyben tartani a családot, és felelősséget vállalni a szülők helyett, a szülőkért és a többiekért. A karcinotikus miazma az a szikotikus és a szifilitikus miazma között áll. Amikor sikeres, akkor emberfeletti erőfeszítéseket tud megtenni, hogy kontroll alatt tartsa a káoszt, ami persze meghaladja a képességeit, de tökéletesen kontrollálja önmagát és a környezetét. Perfekcionista, igényes, és lehet vinnyás. És a másik oldal, a sikertelen oldal, amikor már nem tud semmit kontrollálni, mindenki csúszik a kezéből. és semmit se tehet. Álljunk meg egy negyed óra szünetre, mit szóltok? Annak van a legkisebb értelme, hogy ilyen kicsire van nyitva az ablak. Vagy kitárjuk az ablakot, vagy csukjuk be. Erre figyeljünk oda mindannyian. Akkor csak egy kicsit van nyitva, akkor pont bejön a zaj, de úgyse kapunk elég levegőt. Na, de nagyon köszönöm, hogy nyitjátok ti is az ablakot a szünetekbe. Nekem fontos a friss levegő, úgyhogy... Na, szóval az az alkotói válságom, hogy kapt, de hogy van még ugye hátra a tuberkulózis, a lepra, meg a szifilitikus, mi az? Na igen, csak megvárom, míg lecsendesedtek. És hogy... és még az eset is, amit ugye kiküldtem nektek, hogy... Még jó, hogy nem több esetet küldtem, azt is szerettem volna tőle. És még volt, tehát, hogy még volt az a feladat is, amit szerettem volna közösen csinálunk. De ez inkább szól róla, mert én mindig, majd látjátok, mindig többet tervezek, mint amire idő jut. De, és ez lehetőséget ad nektek arra, hogy ilyenkor megbeszéljük, hogy mit csináljunk, mit tartotok hasznosabbnak. Ha végigmegyünk az eseten, vagy ha végigmegyünk a mi az mákon. Tegye fel a kezét, aki azt gondolja, hogy a leprát azt még mindenképpen elmondanám, mert az egy új miazma, tehát hogy az a régieknek se ismerős, tehát a leprát mindenképpen, mármint hogy persze ismerős, tudjátok, nem vagytok újak, de hogy az nincs benne a klasszikus miazmák között, ezért gondoltam, hogy ezt mindenképpen elmondanám, de hogy elmondjam a tuberkulózisot, meg a szikotikus, vagy szifilitikusat is, amit egyébként ti tudtok. Tegye fel a kezét, aki ezt mondja, hogy mondja el, és akkor nincs eset, mert nem fog beleférni nagyon.
Ami jövő alkalommal az esetben.
Nem lehet nagy jövő az alkalommal ezt
a... Ezt, na, szóval, hogy...
Igen, is gondoltam, hogy ezen számban, hogy nekem mondtam, hogy nekem van egy tervem arra, hogy fogyasztjuk be az együlőt. Gyövök a fejlődőnek. Igen. Csak van egy időbeosztásunk is arra, hogy mit szeretnék a két év alatt megtanítani ember, és hogy így felvannak osztó a hétvégén. És persze nem baj, hogyha nem fog sorra kerülni bizonyos dolog, majd igyekszem ebben. Hát meg kell teszem akkor dolgokat. Most már annyiban vagyunk időkorlátban, vagy idő meghatározott időben, hogy a rezimunál ugye jön májusban, és előtte muszáj nektek megtanítanom az ásványi irodalmat, hogy vele tudjunk jól együtt dolgozni. És utána megjön a Grácia, akivel elkezdjük az állati irodalmat, és előtte muszáj, tehát pénteken megtanítom nektek a struktúrát, hogy szombaton jön és hoz eseteket. Tehát ezek kötöttek, és ezeket lekötöttem már ugye sok hónappal ezelőtt, ezen nem tudok változtatni. Azt tudjuk csinálni, hogy amit most elmarad a közösbe, arra visszatérünk szeptemberre. Tehát, hogy majd egyszerűen szeptemberben előállunk egy esettel, hogy itt van, és akkor hogy oldották,
hogy... Akkor nem is mindent tudunk hozzá, hogy nem tudunk.
Akkor ismétlünk, vagy ilyesmi. Vagy megkapjátok az esetet a házi feladatnak a nyárra, és szeptemberben úgy kezdünk, hogy ez egy ismert dolog, ez is közösen úgy beszélünk, ez is egy lehetőség.
Ez, amit most elküldtél, vagy?
Például, amit most elküldtem.
Igen.
Ezt így csináljuk? Ezt most találom ki, miközben hangosan beszélek, nem szóval tudom. Igen. Lehet, hogy ilyen lesz.
Most a pénzeken ennyire van
hamarabb, az sokaknak megy jól. Az egy órával hamarabb, vagy az egy órával később. Szóval, hogy igen, ezt igyekeztem úgy belülni, ezt az időpontot, a kezdetet meg a véget, hogy a lehető legtöbb embert, aki jelzett felé, figyelembe vegyem. Mert tegnap arra is érkezett kérés, hogy
legyenek rövidebbek a szünetek, ne legyen ebédszünet, csak felelni. Szóval, hogy mindenféle van, akkor meg a másik feletek mondaná, hogy de az nem elég, nem jó, most is kellett azért az egy óra ebédszünet. Szóval,
jó. Legfőleg szeptembertől, amikor még nincsen ilyen lekötött dolog, oda igyekszek nem lekötni senkit, és akkor ott is, ami itt most kimarad valahogy a sorból, azt oda betesszük. Jó, ez jó terv. Akkor ezzel a tudattal indulok tovább. Karcinotikus miazmával végeztünk, és a következő akkor a tuberkulotikus miazma. Az egy, ugye a tuberkulózis egy fertőző betegség, amit egy baktérium okoz, kettő is. Nem csak a tüdőt érintheti, hanem megbetegítheti a gyomor és bélrendszert is. A húgy és ivarszerveket, a csontokat, a bőrt, vagy akár a központi idegrendszert is, agyhátagyulladást okozva. A világon mintegy 8-12 millió fertőződés történik évente. Leggyakoribb Dél-Afrikában, ahol 100 ezer lakosra több mint 200 fertőzött személy is jut. Magyarországon a 20. század elején még a halálesetek negyedéért volt felelős a tüdőgümőkor, amit akkor népbetegségnek tartottak. Ma körülbelül 20-35 fertőzött személy jut 100 lakosra a különböző megyékben. Köszönöm. Szóval ez nagyon érdekes, az előző szünetben beszéltünk a Petivel arról, hogy melyik miazmának milyen lenyomata van a magyar lakosságban. És ezt magyar népbetegségnek tartották. Így van. Így is hívták, igen. Igen. És hogy tehát, hogy ennek kell, hogy tehát, hogy miután ez ilyen gyakori volt, ezért muszáj, hogy legyen lenyomata. Aztán miután a Peti pont azt hozta fel, hogy nagyon mocsaras vidék volt Magyarország, és hogy ezért a malária miazmának is kell, hogy legyen erős lenyomata, amit azért ugye látunk a magyar néplélekben, hogy elégedetlenkedünk ezzel, azzal, panaszkodunk erről, arról, de azért olyan sokat nem teszünk azért, hogy kikerüljünk ebből. Ugye ez azért elég jellemző a magyar néplélekre. Szóval látszik a malária miazma lenyomata is rajtunk. És szerintem a háborúban elszenvedett tífuszos megbetegedéseknek is nagyon erősen ott van a nyoma. Ezzel, hogy tehát, hogy mindent meg akarok szerezni azonnal, ide vele, nem veszem a többieket figyelembe, hanem megyek a saját utamon és megszerzem magamnak azt, ami kell. Ez is valahol hozzánk tartozik. Ezzel egyetértetek?
Hát meg a rejtőzködés, az elbújás, a zsigóüldözés, szóval ez is itt van, amit van. Úgyhogy akkor sok minden.
Na és mennyi szikulisztes költőnk
meg, jó?
A rühesség.
Ma is van.
A rüh az ma is van. Igen, 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 igen.
Rákban újra bukódosak.
Miben?
Rákban. 2010-ig jól van a rák statisztika. 2010 óta újra bukódosak. Majdnem 7.-8. szintre sikerült lemenni, és utána újra a első rákba került.
Mert előre megyünk.
De egyébként a karcinotikus miazma kapcsán nekem az jutott eszembe, hogy nagyon sokáig mutatták be a ráknak a bűnös eredetét.
Igen.
Hogy itt nem igazolódott be teljesen, hanem nem mindegyik rák.
Igen, hát most azt tartjuk ugye a rákról, hogy multifaktoriális eredetű, és lehetnek olyan rákok, amiknek vannak vírusos fertőződéses eredeteik, tehát hogy, de hogy ez nem egyértelmű mindegyiknél. Mindenki így tudja?
Annyit tennék hozzá, hogy minden betegség multifaktoriális, tehát...
ez igaz.
Kell az esendő szervezet.
Ez igaz.
És az a meghatározó, nem a kórokozó a meghatározó, hanem az esendő szervezet.
Igen, ezt tudjuk, hogy a megfelelő talajra kell hullnia a megfelelő kórokozónak. De azért vannak olyan kórokozók, amik nagyon erősek.
És ilyen például az Epstein-Barr vírus, ami nagyon sok ember terel a karcinatikus aktiválódás felé. Meg a citomegalom, szóval vannak ilyen vírusok. Illetve ezekről tudjuk.
Tehát
az Epstein-Barr vírusról már én az egyetemen.
Tényleg?
Tanultam, igen, az nagyon éges volt. Hát 45 éve végeztem, tehát...
Na, de ez nem is tudtam, hogy ezt ilyen régen feltételezték, hogy ez a, hogy van egy ilyen vírusos eredete. Igen, most már...
De hát attól, hogy nem tudok valamit, attól mi van.
Persze. Mik a tünetei a tuberkulotikus fertőzésnek? Fogyás, fáradékonyság jön legelőször. Tehát, hogy ez először csak ilyen fogyás-fáradékonyságban, hőemelkedés... Az első időszakban jön ez a véres köpetürítés, izzadás, főleg éjszaka. Étványtalanság, gyakran jelentkező meghűlések, köhögés, hátfájás, mellkasi fájdalom, nehéz légzés. Aztán a fertőzés kapcsán számos gümő alakulhat ki az érintett szervezetben. Szóval, hogy ez olyan ártatlannak látszik az elején. Nem látszik olyan nagyon veszélyes betegségnek az elején, amikor még csak egy kicsit fogy, kicsit nem eszik, kicsit van hőemelkedése, és aztán egyre inkább bedurvul, hogy úgy mondjam. Elkezdenek az egészséges szövetek pusztulni, és helyükön üregek, úgynevezett kavernák alakulnak ki. Ez egy nagyon destruktív folyamat, a tüdőben keletkező pusztulás csökkenti a légzési képességet, ami fulladáshoz vezet. Szóval elértünk egy olyan betegséghez, ami ha kezeletlenül maradt, akkor ez leginkább halálhoz vezetett.
Ági, bocsánat,
igen.
Nem mondhatok valamit.
Persze.
A magyar tuberkulotikusról, szóval nagyon kevés olyan ország van a világon, ahol még ma is oltanak BCG-nyomással, hogyha szunnyadna a tuberkulotikus miazma, akkor az éretlen immunrendszerű újszülötteknél rögtön tenének. Alig lehet már beszerezni vakcinát, orvoltrájt, orvostéppen dánt, mert már nem is gyártanak.
Sehol nem gyártanak. Aha.
De mi voltunk, nem vitt semmitől valójában, és mégis. Szóval ez is szerintem abszolút fenntartja a tuberkulotikus miazmát, tehát erősíti.
Mit mondasz, Tinka?
Hát én most aktuálisan nem tudom, de nagyon kevés. Hát Bulgáriában valószínűleg már nem oltanak, mert már nem tudják beszerezni a bulgár oltóanyagot. Most váltottak. Pedig a bulgár oltóanyag volt a mencsváb. Jó, bocsánat, hogy
nem ez
tudok, csak
is fel vagyunk háborodtak.
Igen.
Ne, csak hát ezek tényleg döbbenetes dolgok.
Én 20 éve végeztem az egyetemet, nekünk már akkor azt mondták, hogy a BCG-oltás nem végre sem az egyetemet. Ezt tökre megjegyeztem, az így fölkaptam.
És azt mondták, hogy csak az agyi átvétel. Hát a milliárd és milliárd cégből és a meningitis bazerát normális tuberkulózisról állították, de kiderült, hogy ezek közvéd, csak ezt annyira lepusztó immunrendszer és nagyon rossz higiénés viszonyok között, egyszerre a kettő emberek között, magyarán a hajléktalanok között fordul elő, akikre rá lehetett mondani, hogy fogyatlanok, mert már az anyukájuk is hajléktalan volt, ezért találtak egy látszólagos összefüggést a kettő között, de nem vét semmitől. Hát mind a többi oltás nagy részesen.
De hogy szerencsére azért mégiscsak elég ritka betegség marad, mert hogyha tovább haladunk az én diasorozatomon, és megnézzük, hogy mi mindent tesz tönkre a tuberkulózis, akkor ezért ez egy nagyon-nagyon romboló betegség. Mert érintheti a nyirokrendszert, a vesét, a mellékvesét, a májat, a központi idegrendszert. Ha csontokat és izületeket érinti, az komoly fájdalommal jár, illetve csonttörésekhez vezethet, és a közeli izmokban hideg tájúk alakulhatnak ki. A felköhögött váladék lenyelése pedig bélfertőződést okozhat, ami miatt ott fekélyek és hegek alakulnak ki, és összenövések keletkezhetnek ezek nyomán.
Bocsánat, már megint belekopázok, ez így is lehet, de a tehén TBC és
tejtől is lehet. Igen.
És a tuberkulinumot, azt ugye tuberkulinum-immunból.
Igen, ugye azzal kezdtem, hogy mindkét baktérium a tud tuberkulózist okozni. A tuberkulózis a betegek felénél halálhoz vezet. Megfelelő kezeléssel persze gyógyítható, de ami szöveti károsodás már bekövetkezett, azt nem lehet helyreállítani, ott hegek maradnak, meg üregek, meg deformálódások. Úgyhogy mi az, ami jellemző a tuberkulitikus miazmára? Egy állandó, hektikus tevékenység nem sok reménnyel, hogy kitörjön egy fullasztó, korlátozó helyzetből, egy intenzív erőfeszítés, egy halálközeli állapotban, maradandó károsodással. Ha mindegyik mi az máról, ezeket a mondatokat meg tudjátok jegyezni, amit ilyen nagy betűkkel kiszedtem a diákra, vagy tudtok a képére emlékezni. Nekem sokat segítettek ezek a képek, amiket ki akartam ragasztani a falra, és egész nap nem tettem meg. De rajta vannak a dián, tehát majd megkapjátok a dián. Ez a tuberkulitikus miazmának az ábrája, tehát egy nagyon destruktív, tehát hogy sosincs, azután, hogy megbetegedett, már nincsen jól, soha, rosszul van, csak egyre rosszabbul, aminek a vége a halál. Szerintem erről a miazmáról nagyon sokat tudtok. De, na. Ők nagyon életteli emberek. Nagyon energikusak, amikor még jól vannak. Szeretik a drogokat, a halucinogéneket, és mindenféle stimulás, azokat meg főleg nagyon szeretik a stimulánsokat, és nagyon hajlamosak az addikcióra. Szóval az ő választott drogjuk az a kokain. Mert attól felpörögnek, és még az egyébként is pörgő ritmusukhoz képest is sokkal többet tudnak elvégezni. Mert ugye, aki egyszer megkapta a tuberkulózist, az tudta, hogy ez lényegében egy halálos ítélet, ugye a betegek fele meghalt, kevesen gyógyultak meg, és azok gyógyulhattak meg, akik jobb társadalmi osztályba éltek, tehát hogy el tudtak menni egy szanatóriumba, és ott jól táplálkoztak, jól tudtak, jó életmódot tudtak folytatni, akik nem, azoknak ez biztos halál volt. de még a szanatóriumban is sokan meghaltak. Úgyhogy az volt az a megélés a tuberkulinummal kapcsolatban, hogy egyszerűen nincs idő, kevés időm van hátra, ezt a kevés időt muszáj kihasználnom. Ezért van ez az állandó hektikus tevékenység. Hogy mindent megtegyek, mert ennek a vége egy fulladásos halál. És ez a fajta hektikusság és fölpörgetettség jelenik meg, mint függőség és szenvedélybetegség. Szeretik a szerencsejátékokat, a nyerés mámoráért. A mámor, az szerintem nagyon fontos része a tuberkulitikus miazmának. Szívesen mennek politikusnak is, egyrészt mert idealisztikusak. A tuberkulitikusok nagyon idealisztikusak tudnak lenni. Másrészt mert szeretik a versengés keltette izgalmat, bármi, ami izgalmas, az jöhet. És ugye ott gyorsan történnek az események, ezt is nagyon szeretik. Nagyon célorientáltak, és ennek érdekében akár fondorlatosak is tudnak lenni. Tehát a tifoid miazma, az is nagyon célorientált, de az egyenesen halad a célja felé, az nem fondorlatoskodik, hanem ha akar valamit, megy, megszerzi. Egyenes úton. A tuberkulitikus miazma az nem feltétlen ilyen, az képes kerülőket is tenni akár, hogy elérje a célját. És a tifoid miazma az inkább a hatalomért, a hatalomért és az anyagi javakért száll be a politikai ringbe, míg ugye a tuberkulitikus az előbb elmondottak miatt. A karcinetikus ugye meg azért, mert a világot akarja megváltani és jót akar. Szerintetek a mi politikusaink milyenek? Oké. Mi az, mába gondolkozunk, olyan nincs. Az Iccos azt mondta, hogy nekem mániás depresszió jut eszébe, de olyan mi az, már nincs. Jó. De...
Tehát, hogy aki ilyennel
jön, hogy neki azt mondták, hogy neki az van, hogy az a tuberkulitikus szakaszra, az lehet, igen, abszolút a mániás szakaszban. De a tuberkulitikus miazmának van egy ilyen nagyon legyengült állapota is. Tehát, hogy az a betegségnek is a része, amikor már elhasználódnak a szervek, amikor már lélegezni se tud, kettőt se tud lépni, mert nincs tüdőkapacitása, akkor a tuberkulitikus miazmának is része ez a nagyfokú legyengültség. De először, amit úgymond kompenzáltabb, egészségesebb állapotban látunk, ez a nagyon nagyfokú tevékenység, mozgás. Tehát, hogy belülről hajtja valami, ami miatt előre kell menni, amikor tevékenykedni kell. Ők lesznek azok, akik egy kiránduló csapatba legelőször fenn lesznek a csúcson. Nem azért, mert versengenek, hanem mert menni kell, és meg kell nézni, mi van ott fent, és onnan szét kell nézni, és ott friss levegő van. Tehát, hogy... Igen. És hogy valahogy belülről van egy kényszer arra, hogy mozogjanak. Amikor mielőtt jön hozzám valaki a belépő, az egy kérdősor kitöltése arról, hogy miért akar jönni, rengeteg kérdés, ezt majd halljátok, hogy miket szoktam én kérdezni, mielőtt jönnek. Hogyha olyan gyerek jön, akinek gyakori felső légúti megbetegedése van, fülkült hurutjai, megnagyobbodott mandulái, mondjuk, akkor én elrakom a kisebb tárgyakat az irodámba. Bizonyos játékokat veszek elő, nem a másikakat, mert tudom, hogy ott biztonságba kell helyezni a dolgokat, mert hogy ő izegni, mozogni fog, felmászni, lemászni, bejönni az egyik székből, be a másikba, egyik játékból a másikba. Szóval, hogy van bennük egy ilyen soha le nem nyugvási képesség, amíg jól vannak, ugye, amíg egészségesek. De mindenben ilyen nagy lelkesedéssel vetik bele magukat. Ők például abszolút nyitottak a spirituális életre, de ha már egyszer elkezdik, akkor naponta 10-12 órát fognak meditálni, de nem adják le aztán az egy órával, ami ajánlott, szóval, hogy mindenben ilyen nagy erővel. És aztán gyorsan vegánná válnak, és cölibátust fogadnak, szóval, hogy akkor mindent nagy erővel csinálnak. Szeretik a videójátékokat, ugye, mert ott gyorsan történnek a dolgok. És
a
tarantula
az ide tartozik, a tarantula nagyon itt.
Az összes tuberkulitikus szer az előre, ha nem is menekül, de hogy menekül tulajdonképpen a legmélyén menekülne szegény, mindenféle, tehát hogy a valószínűleg bekövetkező halál elől, ugye ami elől nem lehet elfutni. Nagyon szeretik a sebességet. A legrövidebb idő alatt a legtöbb dolgot kell végrehajtaniuk, mert úgy érzik, hogy kifutnak az időből. És nagyon türelmetlenek azokkal szemben, akik ugye lassabban gondolkodnak, vagy lassabban csinálnak dolgokat. Nekik egyszerre 100 gondolat cikázik a fejükben, és akár egész éjjel ébren tartja őket, hogy eltervezzék, hogy mit fognak csinálni másnap. Melyik szer jut eszetekbe? A koffea. Erről már beszéltünk ma, ez abban a növénycsaládban a tuberkulotikus szer. Nagyon impulzívak. Mind a mentális, mind a fizikális sebességüket az összes többi halandónak nagyon nehéz követni. Ők viszont a gyorsan cselekszenek, gyorsan kimondják, ami eszükbe jut, és nem is nagyon gondolják át, hogy ennek milyen hatása van a többiekre, hanem csak mondják, ami a szívükön, a szájukon. Ezért gyakran azt érezhetjük, hogy ők tapintatlanok, vagy érzéketlenek, és megbántanak másokat. Erre, ami az már is a nagyon jellemző a befelé fordulás, vagy a saját belső motivumaik keresése. Amikor jól vannak, akkor rendelkeznek egy biztos kiállással, egyfajta erővel. És nem nagyon jellemző rájuk az önmarcangolás. Lehetnek nagyon hangosak, széles mozdulatokkal bírók, túláradóak. Hát nem lesznek rendezettek, mint egy karcinotikus miazma, hanem pont az ellenkezője. Hanyagok lesznek, rendetlenek, felületesek. Amiben hasonlítanak a karcinotikus miazmára, az az, hogy mind a két miazma tud nagyon hatékony lenni. És hogy gyorsan, jól megcsinálni dolgokat. Sok feladatot elvégezni. Gyakran vannak elalvási problémáik, mert annyira sietősek, nyugtalanok, hogy nem tudnak lenyugodni éjszakára. Lehet inszomniájuk egészen, igen. Nagyon sok a belső energiájuk. Táncolnak, futnak, hegyet másznak, sielnek, fajat másznak. Bármi, ami nagy energiát igénylő mozgás, az szóba jöhet. A tuberkulotikus is szeret táncolni. Tehát, hogy például ebben közösek. De ők nem azért, mert fölös energiájuk van, hanem ők az összekapcsolódásért, a szépségért, a finomságért szeretnek táncolni. Tulajdonképpen a karciontikushoz. Igen. Ők nem lesznek jobban a mozgástól. Tehát, hogy van egy ilyen belső késztetés, hogy izegni, mozogni kell, izegni, mozogni kell, de ez nem javít rajtuk. A tuberkulózison. Igen, igen, igen. És beszéltünk az előbb erről a kiégett állapotukról, amikor már le vannak merülve, és ennek is van egy olyan változata, amikor akkor se tudnak lenyugodni. Már elfejtettem, hogy melyik régi homeopata esetét olvastam, ahol egy valami egyetemista lány, 1800-as évek vége, valami egyetemista lány, aki nagyon sokat teljesített az egyetemen, hazakerül, és azért, mert hogy depresszióba esik, és hogy nem nagyon, nem megy ki, és nem csinál semmit, és ezért hívják az orvost házhoz, aki házhoz megy, és találkozik ezzel a lányjal, és csak azt látja, hogy bár a lány nem megy sehova, és nagyon fáradt, és depressziós, nem tud lenyugodni. Akkor is az egyik helyről a másikra megy, és hogy ott volt egy órát, és az alatt az egy óra alatt 16-szor váltott helyet, ahol ült a szobába. Tehát, hogy ebben a lemerült állapotban is lehetnek ilyen mozgékonyak. Bármint nem mozgékonyak, nyugtalanok, az a jobb szó. Igen. Tehát így aztán egy három stáció is van ugye a tuberkulotikus miazmánál. Van ez a nagyon felfokozott, a nagyon lemerült, és a lemerült aktív, vagy hogy mondjam, lemerült nyugtalan. Nagyon segítőkészek is tudnak lenni. Bennük van a vágy, hogy egy jobb világot hagyjanak maguk után, hogy egy, igen, egy szebb világot építsenek. Hogy hasznosak legyenek. És hogy szolgálják az embereket maguk körül, vagy a világot, ilyen szempontból is hasonlít a karcinotikus miazmához. Csak a karcinotikus miazma a sokkal inkább empatikus, tehát az olyan célokért dolgozik, ahol együtt érez valami miatt, azokkal, akikért dolgozik. A tuberkulotikus meg praktikus dolgokban segít. Szóval, hogyha mondjuk van egy árvíz, akkor ő oda megy és fogja rakni a homokzsákokat. Vagy ő lesz az, aki megeteti a sok embert. Ugye a tuberkulotikus mi az, mert ugye lefogynak az emberek ebbe a betegségbe, annak ellenére, hogy sokat esznek. Szóval valahogy az etetés, az a mások megetetése, az egy különösen jó cselekedet, az állandóan mások, mármint hogy sok ember megetetése, a szegények megetetése, ez egy olyan cselekedet, amiben a tuberkulotikusok szívesen kapcsolódnak. Ők nem fognak hosszasan analizálni helyzeteket, hanem pragmatikusak, kézzelfogható módon szeretnek segíteni. A romantika. Hát ez megint egy szó, ami a tuberkulotikus miazmához tartozik. A pillanatban feloldódva forró szerelembe tudnak esni, szóval mindig is keresik az ideális partnert. A szerelem során gyakran vannak drámai jelenetek, szenvedélyes szexuális együttlétek, nagy érzelmi megélések, nagy veszekedések is. Aztán, amikor kihűl a kapcsolat, akkor véget vetnek neki, és készen is állnak a legközelebbire. Tehát Tehát ez a nagy intenzitással megélt szerelmi kapcsolat. És aztán ez kezdődik előről, szóval, hogy újra és újra ezt képesek csinálni.
Ez a Liszt és Chopin.
Meg a Varázshegy.
Meg a Varázshegy. Pontosan.
Vagy Petőfi.
Tehát ez az erős szexuális késztetés, ami bennük van, ugye pont a Varázshegy ezt nagyon szépen bemutatja, ahol a... Ahol a, igen, tehát a hosszú, barna hajú, a csötét hajú, fehérbőrű, hosszú szempillájú nő, és a magas, vékony, csinos fiú az intézetbe egymásba szeretnek, és forró szerelmi lánggal égnek egymás kezei között, szóval, hogy ez a fajta a romantikusság nagyon jellemző a tuberkultikus mi az mára. És a tüdőszanatóriumok belső életére. És tényleg nagyon sok író költő, Goethe, Chopin, Edgar Allan Poe, sokan vannak, akik tudjuk, hogy tuberkulózisban haltak meg, vagy volt tuberkultikus betegségük. A szerelmi csalódás az sokszor lehet az oka a megbetegedéseiknek. A foszforusz, a kálciumfoszforikum, a koffe, a cimiszifuga, a terentula is benne van ebbe a rubrikában. Mert, bár amint mondtam, ők könnyen tovább állnak, de azt, hogyha őket hagyják ott, na azt nagyon nem viselik jól. Mert ők tulajdonképpen nagyon sérülékenyek ebből a szempontból. Amikor őket elhagyják, akkor az az érzésük, hogy senki se figyel rájuk. És hogy nem is érdemes élni. Az elszigetelődés érzése az nagyon mélyen megérintheti őket. Mert az nekik a cserben hagyottsággal, vagy a becsapottsággal egyenlő. De ez a fajta sóvárgással teli vágyakozás, amikor hogy muszáj, hogy az enyém legyen, különben belehalok attitűd, ez az, ami jellemző a mi az mára. Nagyon nagy a függetlenségi igényük. Tulajdonképpen a függetlenségi igényük az egy ellenreakció erre a nagy belső függésre. És hogyha nem kaphatom meg, ha nem lehet az enyém, akkor inkább nem is kell reakció. És emögött gyakran van az anyával kapcsolatos, az anyai minőségben való csalódottság érzése. Szóval, hogy a tuberkultikus gyerekek nagyon gyakran az édesanyjuk felé fejezzik ki az elégedetlenségüket, és nem annyira az apukájuk felé. Szóval láthatjuk azt is, hogy egyrészt óriási szükségük van egyfajta összekapcsolódásra, együttlétre, szerelmi intimitásra, másrészt más esetekben pedig azt láthatjuk, hogy ezelől menekülnek, nem akarják, inkább nem, nekem kell a szabadságom, meg annak a megőrzése, az mindennél fontosabb. Én nem leszek senki rabja a dolog. Vagy hogy én nem bírom a kapaszkodó embereket, stb. Stb. Szóval mind a kettő pólus megjelenhet. Ha egy tuberkultikus a miasmában lévő úgy érzi, hogy kapcsolati csapdába esett, vagy hogy manipulálják, vagy hogy elveszik a szabadságát, akkor muszáj ellenreakcióba kezdenie. Mert hogy muszáj, hogy megőrizzék a szabadságukat. Ez egy nagyon fontos hogy annak az érzését, hogy szabadok. Még akkor is, ha eredetileg ők kezdték a kapcsolatot. Tehát a kapcsolatban való sérülés, ez egy érzékeny pontjuk lehet. És azért azt is elmondhatjuk, hogy ők is képesek hosszantartó párkapcsolatra azért, de csak egy olyan párral, akivel úgy érzik, hogy meg tudják őrizni a szabadságukat. Tehát, hogyha ők úgy érzik belül, hogy szabadok maradhatnak a kapcsolatban, akkor az életük nagy szerelmével egy egész életet le tudnak élni. Csak ehhez egy olyan pár kell, akivel ezt meg tudják élni. Nagyon szeretnek barátkozni. Ugye gondoljatok a foszforra, aki a társaság lelke, és mindenkivel összebarátkozik, meg összekapcsolódik, és mindenkivel kedves. De aztán ugyanezzel a lendülettel tovább tudnak állni, és aztán azt a társaságot, vagy azt a barátságot maguk mögött hagyva egy újat kezdeményezni. Vagy elmenni a világ másik végére, és ott újabb kapcsolatokat kezdeményezni. Tehát a kapcsolatok maguk mögött hagyása, vagy nem jó utat haza, az jellemző erre, mi az mára. De azt is láthatjuk, lehetnek egy olyan állapotban is, amikor egy ideig magányosak, magukba vennek. Szóval vannak ezek a hátizsákos turisták, akik egyedül felkerekednek a világba, és mennek egyedül, és akkor megérkeznek egy helyre, ott el vannak egy ideig, ott kapcsolatokat alakítanak, aztán egy idő után továbbállnak, egyedül vándorolnak egy kicsit, aztán mennek a következő helyre. Ők nagyon tuberkulotikusak. És egyébként is jellemző nagyon az utazás szeretete, a kaland, a rizikó keresése rájuk. Mindig keresnek valami újat, valami érdekeset, valami mást. Azt élik meg, hogy valami hiányzik, szóval van egyfajta belső nyugtalanság, amit ezek alatt, az utak alatt próbálnak kielégíteni. Azt szeretik, amikor úton vannak. Ha tehetik, ha anyagilag tehetik, akkor gyakran nomádok maradnak, és nem települnek le. Vagy hajón élnek. Tehát, hogyha a tehetősebb tuberkulotikusok egy hajóra költöznek, és akkor mindig máshova mehetnek. Egyébként nagyon szeretnek ilyen furcsa helyeken élni, hogy fent nagyon magason, a szikla tetején, egyedül, vagy ilyen hajóházakban, tehát hogy ez ilyen érdekes lakásokban gyakran találunk tuberkulotikusokat. Hajón dolgozni, ez is egy megoldás. Ha nincs elég pénzed, hogy legyél egy saját hajót, hát akkor menjél el egy ilyen nagy cirkálóra dolgozni. Aztán, amikor belekerülnek a fáradtabb, a lefáradtabb szakaszukba, akkor már ők is lehetnek egyébként otthonülők. És azt mondják, hogy én már jártam mindenhol, mindent bejártam, nekem már úgy sincs semmi új a világban, nem akarok sehova menni. És akkor láthatjuk ezt az otthonülős tuberkulotikus változatot is. Nagyon félnek a szűk, bezárt helyeken a fulladástól. A konkrét fulladástól is. Tehát, hogy félhetnek mondjuk egy alagútban, vagy egy liftben, bármilyen szűk helyen, de a konkrét fulladás is lehet a félelmük. És a túl intim, a túl korlátozó viszonyt is általában fullasztóként szokták leírni. Ha szimbólumot kéne választani a tuberkulotikus miazmának, akkor az a tűz lenne. De nem az erdőtűz, ami erőteljes, forró és tündöklő, és tomboló, de nagyon gyorsan tud előre haladni, ugye főleg, ha szél van, kiszámíthatatlanul, megállíthatatlanul halad előre. Össze-vissza mozog, füstös, fullasztó, romboló. Mit szeretnek a tuberkulotikusok enni? A füstölt húsokat, ugye? Vagy a hideg tejet, hideg jégkrémet, igen, ami eloltja a tüzet, ami bennük ég, tehát, hogy nem véletlenül erre vágynak. És arról már beszéltem, hogy amikor kiégett állapotba kerülnek, hogy az milyen, mert hogy tudnak abba is, tehát ők le tudnak élni. Nagyon szeretnek tüzet rakni, az erdőbe lenni, szóval szeretnek lenni az erdőbe lenni, nem annyira tengerpartosak, hajón szeretnek lenni, de egyébként nem tengerpartosak, inkább hegyekbe szeretnek menni, ahol fák vannak. És szeretik a piros színt. Ha már az ételeknél tartunk, az erős fűszeres ételeket kedvetik. És a vörösbort, az alkoholt, a sót, a zsírt. Ők nem vigyáznak a testükre. Semmi közben jönnek, mennek a világba, és teszik ezeket a hektikus tevékenységeket, csak amikor dolgozniuk kell, mert a munkát is ugyanezzel a hektikussággal végzik, hogy abszolút lehetnek munkamániások. Nagyon sokat tudnak dolgozni, és aztán egész éjjel inni és táncolni, és másnap ezt újra kezdeni. Rengeteg erő van bennük, amikor jó, amikor még jól vannak. Nyíltak és félelmet nem ismerőek, de agresszívak is tudnak lenni. Szóval a tuberkulotikus miazmának ugye azért van egy romboló része, amivel együtt jár az erőszak, meg az agresszió is. Azt nagyon rosszul viselik, ha azt élik meg, hogy becsapja őket valaki. Legyen ez egy szerelmi kapcsolat, vagy legyen ez egy munkahely, ahol úgy érzik, hogy be vannak csapva, vagy valami politikai helyzet, ezekből azonnal tovább állnak. Szóval, hogy itt nem, ők ezt nem szokták tolerálni, hanem ezeket a helyzeteket ott hagyják. Amikor úgy érzik, hogy valami személyben csalódtak, akkor tudnak gonosszá válni. Kegyetlenek, bosszúállók tudnak lenni. A Mara azt mondta, hogy az biztos. Azon nevettem. Szóval, hogy pont a negatív oldala annak, mint amikor jól vannak, amikor a pozitív oldal van. És dühöngéssel, erőszakossággal, kegyetlenséggel reagálhatnak, ha bizalmatlanságot éreznek valaki felé. Ha valamiért úgy érzik, hogy valakibe csalódtak, és megrendült benne a bizalmuk. Ugye belőlük gyakran, azt mondtam az elején, hogy nekik az anyával van kapcsolódási problémáik gyakran, és hogy nem alakul bennük ki az az ős bizalom, amivel jól el tudnák viselni a csalódásokat az életben. A csalódottság, a cserbehagyottság érzése, ez nagyon a miazma alapjait képzik. Ahogy az erdőtűz el tudja rombolni pillanatok alatt a több száz éves fákat és az egész erdőt, úgy tudja a tuberkulózis is elrombolni az emberi testet egy-két év alatt. Szóval ez a fajta rombolás, ez abszolút ott van ebbe a miazmába. Akik a miazmának a mélyebb részét érik meg, ami a betegség végállapotához elközelebb, ami persze lehet egy újszülöttnél is, szóval, hogy ez nem egy ember sorsának a, tehát nem egy időbeli változás feltétlen, tehát, hogy valaki születhet ebbe a mélyebb tuberkulózis állapotba. Azok nagyon rombolóak, önrombolóak, másokat bántalmazóak tudnak lenni, akár élvezetből is, rossz indulatúan, rossz akaratúan. Tönkretesznek másokat maguk körül direkt gonoszságból, vagy akár rombolnak, tehát tárgyi dolgokat is eltörnek, mindenféle ok nélkül. Ezért is szoktam elrakni az apró dolgokat, meg a törékeny dolgokat, amikor jön egy tuberkulózis gyerek, mert sose lehet tudni, hogy melyik része van. Az az igazság, hogy én legtöbbet az én praxisomban, majd kíváncsi vagyok, hogy ti miért láttok. Én gyakrabban látok olyan tuberkulózis gyerekeket, akiknél nagyon szerető az anyuka, nagyon toleráns az anya, és ilyenkor a gyerekek valahogy úgy láttam, hogy szerídebbek. Tehát ott van ez az izgés mozgás, de én nem nagyon látom ezt a gonoszság részét. És ezt tanultam, én emlékszem, amikor a tuberkulózis miazmát tanultam, én pont ezt a rombolás részt, te is mondod, Marian, hogy... És én ezt nem látom a praxisomban a gyerekeknél, és azt gondolom, hogy azért nem, mert olyan anyukákat kapnak, akik szeretőek, gondoskodóak, türelmesek, megengedőek, és akkor ez a fajta rombolási dű nem nagyon van a gyerekeknél.
Nem jutnak el odáig, szerintem. Nem jutnak el odáig egyébként.
Tehát, hogyha nagyon fegyelmeznék őket, kordába tartanák, nem vennék őket figyelembe, nem szeretnék, akkor szerintem ezek a gyerekek hamar lennének azok a rombolók, amikről szerintem tanultunk legtöbben, mint tuberkulózis megjelenés, de hogy ennek nem feltétlen kell ilyennek lennie egy szerető környezetben. Ti is ezt látjátok, gyerekorvosok?
A tuberkulotikus gyerekekkel elég gyakran fordul elő az, hogy a védett, szerető családi környezetben ilyen nagyon valócok, míg a közösségben, tehát az iskolában, meg az óvodában, ott sokkal jobban belesimulnak a rendszerbe.
És szerinted ez miért van?
Hát mert tetszeni akarnak. Otthon ezért nem kell tenniük, mert ott szeretik őket.
Uh-huh. Nem azért van, mert otthon engedhetik ki a bőszt?
Hát ez is, azért mondom, mert otthon megteheti, mert ott megkapja a feltétel nélküli szeretetet. A közösségben viszont dolgoznia kell a feltételet. Tehát ott nem feltétel nélküli, ott feltételekhez kötött szeretettel találja szembe magát, és ezért inkább ott megdolgozik, hát persze otthon megtudja.
Szerintem egy ilyen gyereknek, még egy anyának is lehet, túlzott a szeretete is, és elkezdhet menekülni.
Az lehet. Persze, megfelelő kell, tehát olyan tehát hogy szabadságot muszáj nekik adni. Persze. Tehát, hogy szeretni kell őket, odafigyelni rájuk, de korlátozni, az csak nagyon kevéssé lehet. Mert egyrészt emlékezni fognak rá, tehát, hogy megjegyzik, hogy engem te bántottál. Két hónappal ezelőtt, amikor ez történt, megszorítottad a kezem, és akkor most már én is megszorítom a kezed, amikor úgy érzem, hogy dühös vagyok rád. És ez a szerídebb változat. Mert hogy itt még nincs erős ütés, rombolás, ami belefér a miazmába, a saját maguk rombolása is, tehát a saját testüké is, és a másoké is. Igen.
Az is ilyen karakter.
Az is ilyen karakter.
Az volt egy eszembe, hogy régebben én mindig azt gondoltam, hogy ezt inkább ilyen krónikus problémákra érdemes adni, de aztán egy pár évvel ezelőtt Lengyel homeopátáról beszélgettem, és azt mondta, hogy ez egy akut dolog, és aztán azóta elkezdtem akut esetekben is a dolgatni, és azt hiszem, hogy nem rossz az akut esetekben. Amikor persze az alkata kell hozzá, nem minden körülbelülsnek a tudatlanul mutatni, de akut esetekben is.
Például én a Covid után fennmaradó köhögéseknél adtam tuberkulumot.
Aviárét.
Igen. Igen. Tehát, hogy lehet, hogy egy ilyen. De az is lehet, most csak így visszatérve a délelőtti beszélgetésünkre, hogy ez a Covid-nak a tuberkulitikus megjelenése miatt van, mert ugye nem mindenkinél marad vissza a Covid után köhögés, és hogy azért csillapítja ezt pont a...
Ugye én abszolút nem vagyok tuberkulitikus, és most a tavaly májusi Covid után, mint már az ötödik volt...
Ebben én nem vagyok biztos különben.
Nem,
a Covid-ban nem vagyok biztos, az előző mondatodban.
De hogy, és nem volt sok a lényeg, tehát a Covid-tól se kéti bajaim voltak, első Covid-tól nekem vérrendszerű bajaim voltak a lényegítettem, tehát nekem nem a tüdőm a lényegítettem, de most tavaly az ötödik Covid után, és hetekkel utána is ilyen asztmás jellegű kilégzés jelenségem pedig. És elmentem a tüdőgondozóba, hogy most már érzéket látok tüdőrákomban, vagy ilyen, hogy és mondom, jó, igen, hát ez a Covid utáni bronchiális hiperaktivitás, pörik szteroidszpét, tudja, hogy kell. Hazamentem, beletem az egyre tuberkulin kapjár egy cég 200-at, egy óra múlva megszűnt a kedvük mutatartó fullokláson. És azóta más betegeknél is.
De én azt tapasztaltam, hogy nem csak a légúti post-Covid tünetei voltak, hanem egyéb post-Covid problémákban is segített a tuberkulin.
Például?
Még akár ebben a brain fogban is, a fáradtságban, még volt olyan is, talán kettő vagy három, akinek a szaglászavaraitól való megszabadulásban is segített.
Még van egy benne, hogy a patológiájába is benne van, nem csak a tünet, hanem a gény.
Igen.
Hát nagyon fontos a genyesedés a TBC-nél, az első számú jelentő, tehát ő elhúzódó bőr genyekése, és van sok a geny. Elképesztő csodákat tud csinálni, egy adag CG-százas tuberkulum. Csak mondom.
Tehát bőrbetegségeknél, ahogy geny van.
Egy ilyen genyes furunkulós
például. Tehát ahol tájogok vannak. Tehát nem a felszínes genyedések,
hanem mély tájog, mert az része a betegségnek. Aha. Nagyon köszönöm. Imádlak benneteket azért, hogy megosztjátok ezeket a tapasztalataitokat. Tegyétek a jövőbe is bármikor szabadon. Mindenki örömére szerintem. Igen. Szóval, hogy ez a fajta rombolás, ez nagyon jellemző lehet a miazmára. Akár az öngyilkossági gondolatok is. Mert hogy csak a halál tudná megmenteni őket a szenvedéstől. És ráadásul, ha már nincs izgalom, meg nincs szenvedély, akkor már nincs is miért élni. Az unalom az egy fő oka lehet a tuberkulitikus öngyilkosságoknak. És náluk valahogy az unalom és a fulladás érzése azok egymással összefüggenek. Tehát megélhetik úgy az unalmat, hogy ez nagyon fullasztó ez a helyzet, mert hogy nincs mit csinálni. az az attitűd, hogy az idő rövid, túl sok a tennivaló, túl rövid idő alatt. Na, az előbb említettem képként a tifoidnál, ugye, hogy belesik valaki a medencébe, a másfél méteresbe, és ott fullad. Na, itt az óceánba, a viharos óceánba fulladozik valaki. És onnan kell kikerülnie. Szóval ez egy sokkal mélyebb állapot, egy sokkal megugorhatatlanabb helyzet. Tessék?
Hát ahol húzazott a sok kérdés magyar.
A jeges vízbe. Szóval a lázas tevékenység. Minden erejét összeszedi, hogy változtatni tudjon, és kitörjön a nyomasztó helyzetéből. Ez akkor sikeres, hogyha ezt tudja tenni. Vagy a teljes pusztulás felé halad, és kiég. Ez a sikertelen alkalmazkodás. Lepra miazma. Azért a tuberkulikus miazmára jobban felélénkültetek, mint a szikotikusra, de komolyan nem. Az ember belekerül abba az állapotba, amit írt. Szóval, amikor én írtam ezeket a diákat, annyira éreztem a helyzeteket, szóval egyes miazmáknál ne tudjátok meg, hogy mit összekillódtam. Nem, a ringwormnél killódtam a legtöbbet. Igen. Hát mert ott belekerültem egy helyzetbe, amit tudtam, hogy meg lehetne oldani, meg kell csinálni, de nem bírtam előre haladni az Istennek, szóval valami akadály mindig volt. Tényleg, rosszabb volt, mint bármelyik.
Túl szenzitív.
Lehet, hogy mégis szikotikus. Na jó. Szóval a lepra és egy baktérium által okozott bőr és idegfertőzés. Évezredek óta retteget fertőző betegség. A mai napig több milliós esetszám fordul elő a világban. Nagyon érdekes, hogy a lappangási ideje lehet néhány hónap, de én olvastam akár 40 évről is. És az is nagyon meglepő, hogy alacsony a fertőző képessége, tehát hogy ez nem nagyon fertőz. Szoros testi kontaktus és cseppfertőzés kell ahhoz, hogy átadjuk a betegséget. Légutakon keresztül terjed. A leprával kapcsolatban a következő tüneteket írják le. Bőr alatti csomók, érzéketlen rózsaszín fakófoltok a bőrön, vöröses színű bőr, száraz fejbőr, arc, kézbőr, fülbőrének fénylően sima megvastagodása, állandósult, erősen duzzadt olnyálkahártya, perifériás idegek megvastagodása, amitől érzéketlenné válnak, először zsibbadnak a végtagok, aztán teljesen érzéketlenné válnak. A végtagokban lehet egyfajta izomgyengeség, vagy a mozgathatóságuknak a zavarai. A végtagok elvesztése az leginkább a sérülések következménye szokott lenni, tehát hogy az nem a lepra betegség közvetlen következménye, hanem az azért alakul ki, mert hogy érzéketlenné válnak a testrészek, és nem veszik észre, amikor sérülnek, és akkor ezek a sérülések fölülfertőződnek, és azért vesztik el a végtagjaikat. Viszont az orrcsont és az orrszövet leüpülése ez a betegség következménye, szóval, hogy a lepra baktérium azt szeret beülni az ornyák a hártyájába, és megtámadja a csontokat itt az orrban, meg és az egész arccsontot is, így aztán nagyon eltorzult arcokat tud eredményezni. A szemhéj lebénulhat, ettől ugye nem tudják lecsukni a szemet, ami ugye további sérüléseket okozhat a szembe, de az üvegtest is begyulladhat, ami vaksághoz vezet. Szóval, hogy ez is gyakori volt, hogy szegény leprás még meg is vakult. Lehetnek hangképzési zavarai is. Igen, az impotencia is ott van, de szerintem ez volt a legkevesebb probléma ebben a helyzetben. Mert hogy úgy is ki voltak szorítva a társadalomból, tehát hogy úgy is, ugye az volt a leprára a reakció, hogy bár nem egy nagyon fertőző betegség ellentétben, mondjuk a TBC-vel, sokkal kevésbé fertőző, mégis a leprásokat távolították ki a társadalomból, és rakták külön, és rakták őket lepra telepekre. És itt a két napokon pontosan, és sokszor eszembe jutott, amikor csengettem, mert ugye egyszer mondtam is, hogy nem leprás, ők csak vége a szünetnek. Szóval, hogy igen, tehát jelezni kellett, amikor jöttek, mert hogy valahogy olyan zsigeri elutasításban volt részük a világ részéről, hogy azután, hogy leprás lett valaki, azután nem volt helye a társadalomban. Sehogy se.
Hát mert visszataszítunk, hogy a tanulmány, bocsánat, ha már itt nevettetek, akkor négy egyet el kell mondjak. Régen, amikor még Madács kamara volt a színház, akkor játszották az apácákat. És ott volt egy jelenet, ahol az apácák között futóverseny volt, és volt egy leprás apáca is, és nem küldték telepre, és az volt a mód, hogy a másik apáca nyert egy orvosszal.
Tehát neki nem is kellett az órát bevinnie, szóval. Na jó.
A másik hamarabb érte egy orvosszal. Bocsánat.
Szóval amellett, hogy így leépülnek a bizonyos szervek és szövetek, meg hogy elvesztenek tagokat, ugye a szellemük is leépül ebben az állapotban. Tehát testileg is, szellemileg is leépülnek, és nagyon rossz az életkilátásuk. Ami főleg az ilyen elfertőződött sebek miatt rövidül tulajdonképpen. Tehát a rossz higiéniés körülmények miatt. Nem tettem nektek képeket egyébként. Láttátok betegségről, nem szép ilyen diákat hagytam. De valahogy engem nagyon megérintett a következő kép, és nem lesz nagyon visszataszító szerintem, de hogy ez egy 24 éves fiatal ember. És hogy nézzétek meg, hogy milyen öregnek látszik. Azért raktam, mert nem akartam senkit semmilyen betegségnek a tüneteivel itt rémizgetni, és itt nekem nem, ez nem is annyira visszataszító, mint inkább ledöbbentő, hogy egy 24 éves emberi testet ennyire tönkre tud tenni a lepra. És hát nézzetek meg ezt a szomorúságot, ezt a fájdalmat, ami ennek az embernek a szemébe van. Szóval, hogy szerintem ez tényleg az van, hogy egy kép ezer szó helyett is van. Ugye ezt ezért tettem be. Egyébként Norvégiában a lepra nagyon elterjedt betegség volt.
Miért?
Norvég patkány.
A norvég patkány?
A patkány, az európai patkánynak azt hiszem a másik, a norvég patkány.
Van olyan.
De hogy az kétféle patkány szerint, ha jól tudom.
Igen.
A Lehrának az egyik legnagyobb reprezentánsa a
patkányszer. Ja, mármint, hogy a patkányszer.
Igen. Aha.
Igen, tehát, hogy az állati szerek közül a patkány, a csótány, az a lepra miazmába került. Erre utaltál.
Illetve van, hogy Norvégiában rengeteg patkány volt, nem véletlenül lett a neve Norvég patkány, mert a hajózással terjedtek a patkányok, és terjesztették.
A leprát? Az nem, a lepra nem terjed a patkánnyal.
Nem. Hát vagy a lepra telepeken lehet.
Ez a pest is.
A pest is.
Bocsánat, nincs meg pontosan valami köze van a hajózás, a leprát és a lepra telepeken, de nincs.
Mert addig stimmel, hogy van norvég patkány, ez stimmel, de a patkányok nem terjesztik a leprát.
Oké, ez nincs meg minden.
És sok norvég volt leprás, tehát hogy a nagy-nagy lepra járvány volt Norvégiában, ez is stimmel. Valahogy majd összekötjük.
Megkeres.
Igen.
De miért volt, hogy még nem derült ki, miért
pontot? Ezt nem tudom, hogy miért pontot lett lepra. Nem tudom. Csak ebből látszik, hogy például ez nem egy trópusi betegség, bár manapság ez inkább trópusi helyeken szokott előfordulni, de ez nem egy trópusi betegség.
Én kínálom, hogy nekik beült egy leprás az utcán, és fordult, és azon éppen hérsékelték, hogy volt.
Nekem is volt egy meghatározó élményem, még így kamaszkoromban, a Csekkokban, az énekről így átadostam, és a végén bemennek az orvoshoz, és akkor kiderül egy leprás, és akkor így leírja, hogy gyorsan kihívja, és elszállítatja, hogy jártam, hogy volt a leprán.
Tehát ez az azonnali izoláció volt a válasz.
Szudánban értem, és ugye az angol gyarmatok gyarmati időben külválasztották, illetve a falukat hozták és oda kellett intertársaknak, de az angolok kivonultak, és akkor nyitottá váltak ezek a falak, de azért nagyjából együtt értek. És volt, hogy egyszer az autóval érdeket életünk egyen. Mert a faluban is ilyen rögtön jöttek oda kiéregetni valamilyen valót, vagy valamit. És az volt a döbbenet, és hogy ott voltak az anyák, papák, így csonkás ebben, ezt hiányzik, azt hiányzik, és az egészséges kisgyerekeik ott voltak körülöttem. És akkor emlékszem, hogy így gyerekként engem ezen színevet, ennek a gyereknek egyesége van, hogy ő is leprás lesz. És hogy hát, hogy nekem az akkor nagyon fáj, hogy én ott lehetek, és életek, és az a gyerektársam az úgy.
Szóval leprával jön egyfajta nagyon mély szomorúság egyébként. Tehát, hogy ami ezen a férfi arcán is van, szerintem. Szóval egyre kevesebb azért a leprás a világban, tehát hogyha azt nézzük, hogy hány leprás eset van, akkor tulajdonképpen ez egyre fogyott, viszont a lepra miazmának a hatása pedig egyre inkább érződik a társadalmakban. Tehát maga a betegség megjelenése az nem annyira prominens a mai világban, de a lelki lenyomat, amit hagyott, az viszont erősen érződik a társadalmakban. De mi is ez? A mondat, amit összeállítottam nektek a lepráról, az, hogy intenzív vágy egy gyökeres változásra, hogy kilépjen a nyomasztó és elkeserítő helyzetből, de szinte semmi remény, hogy sikerül. Elkeseredettség és elutasítottság. Aki ebbe a miazmába tartozik, az úgy éli meg, hogy ő értéktelen. Nem látják az értékeit. Önmagukban sem látják az értéket. Mindenféle negatív jelzővel illetik önmagukat. és nem nagyon találják a szerető dolgokat magukba. Szerethető dolgokat magukba. Azt élik meg, hogy ők valahogy koszosak, gusztustalanok. Nagy a saját testükkel kapcsolatban megélt undor. De azt is láthatjuk a lepránál, hogy másokat tartanak gusztustalannak. A vécés dolgokról beszéltünk, összehasonlítva, de a szikotikus miazmánál, amit ott nem említettem, hogy a lepra miazmánál gyakori szó valamilyen módon, bocsánat, ezt így kell mondanom, hogy a szar. Tehát, hogy szarul érzem magam például. És ezt használják emberekre, helyzetekre, önmagukra. Valamilyen módon. Hogyha beütitek a Google-ba, hogy a szarak kapcsolatos kifejezések, rengeteg van. Nekem meg egészen meglepett, hogy mi minden van, magyarul is. Ők lehetnek nem túl vonzóak külsőleg, de az is lehet, hogy azt látjuk, hogy kifejezetten nagyon szép emberek. De mégis van egy belső elégedetlenség magukkal, és találnak magukban valamit, ami nem szép. Úgy élik meg, hogy muszáj magukat nagyon vonzóvá tenniük mások előtt. És ezt a vonzó külsőt mindenféleképpen fenn kell tartani. Ugye ezt említettem, hogy a karcentrikus miazma is törekszik a jó megjelenésre, mint hogy a leprának is lehet egy ilyen vonzata. De a karcentrikus, ha nem egészen rend, vagy ha rendezett, akkor jól érzi magát a bőrében. A lepra mi az más sose. Tehát, hogy lehet akármilyen rendezett kívülről, ő nem fogja jól érezni magát. Különösen nem, hogyha valami bőr problémája van. Amikor a lepra mi az más cd-ket, vagy diákat írtam, akkor járt nálam egy 11 éves kislány, akitől kérdeztem, hogy na, miben segíthetnék, miért jött. És azt mondta, hogy azért, mert hogy karikásak a szemeim. Én szinte nem láttam semmi karikát a szemén. De egy kicsit volt, szóval, de hogy ne képzeljetek, ne bicikli kerekeket képzeljetek, hanem tényleg csak egy kicsit látszott. És kérdeztem, hogy ez miért baj, hogy neked karikás a szemed. És mondta, hogy hát azért, mert ha az ember nem néz ki jól, akkor nem akarnak mások ránézni, senki se fog hozzászólni, és akkor nem lesznek barátai. Tehát értitek? Ez az egész kicsi dolog neki azt jelentette, hogy ő ki lesz taszítva a csoportból. És ez ennek egész személyre megy. Ő nagyon sokat tesz azért, hogy a barátait megtartsa, szóval, hogy extra ajándékokat csinál, meg vesz, csak azért, hogy benne maradjasson a közösségbe. De hogy ez az ő mély megélése, hogy ő nem elég elfogadható, nem elég szép, nem elég jó, mert egy kicsit karikás a szeme. Szóval, hogy ez ilyen a szintű bajra is igaz lehet. Na de hogyha tényleg van valami az arcán, vagy valami látható helyen, egy pattanás, vagy egy fekély, vagy bármi, na hát akkor az tényleg lerombolja az összes önértékelését, és tényleg azt gondolja, hogy ő kizárt, nem elfogadható, csúnya, ronda, gusztustalan.
És a fordítottja, hogy csak egyetlen közösséghez érzi, közösségben érzi magát.
Hát ha be van fogadva egy közösségbe, aminek ő a része, ezt én nem látom a lepramiazma részének. Mert hogy akkor ő tagja egy közösségnek, nincs kizárva. Tehát ugye a lepra... Értem, és hogy még, ez logikus lenne, de valahogy mégsem így jelentkezik a miazmába. Tehát a leprásnak az a megélése, hogy én gusztustalan vagyok, nem elfogadó, nem elfogadható, senki se fogad be. Igen. Nem a leprába gondolkodnék ebbe az esetbe. Jó utat neked is. Szia, Eszter. Szóval ők mindenképpen azt élik meg, hogy ki vannak taszítva a közösségből. Akár részei egy közösségnek a valóságban, akár nem. Szóval az anyukája beszámolója szerint ennek a kislánynak is megvannak a barátnői, akikkel együtt van. És mégis ez a legnagyobb félelme, hogy csak azért, mert egy kicsit karikás a szeme, azért őt el fogják utasítani, nem lesz barátja, egyedül lesz. Olyan, mint aki egy szigeten, egy lakatlan szigeten él egyedül, és nincs kihez szólnia, és nincs kivel lennie. Ennyire egyedül, mondta. És tényleg láthatunk esetekbe azt, hogy ezért nagyon kedvesek és barátságosak lesznek mindenkivel, csak hogy be legyenek fogadva, és mégis legyenek kiutasítva. A leggyakrabban fordul az elő, hogy tényleg egyedül vannak a világban. Hogy addig-addig alakítják a helyzetüket, hogy egyedül maradnak. És nem azért, mert kívülről bármi baj lenne velük, vagy elutasítandóak, vagy gusztustalanok, hanem mert kialakítják ezt a helyzetet a belső érzeteik miatt. Amikor azt halljuk, hogy valakit a betegsége izolál a többi embertől, akkor jusson eszünkbe ez a miazma. Ugye a lepra telepeken élők nem tudtak dolgozni, nem tudtak pénzt szerezni maguknak, ugye ezek nagyon szegények voltak, és ki voltak téve a körülöttük lévő emberek jó indulatának. És ez a lepra esetekben úgy jelenik meg, hogy valahogy a pénzről, az anyagiakról valahogy beszélni fognak. Ide is ülhetsz mellém, ha akarsz. Jó. És főleg, hogyha van egy anyagi veszteségük, akkor az lehet a megélésük, hogy miután volt anyagi veszteségem, ezért hagytak el a barátaim, ezért maradtam egyedül, ezért zárodtam ki a társadalomból. Szóval ez lehet egy út nekik, ahol megvalósítják ezt az érzésüket, hogy nem lehetek része a világi csoportoknak. Nagyon nehezen tudják saját magukat is tolerálni, mert nagyon sok a saját magukkal szemben érzett gyűlölet, de ezt az érzést másokra is tükrözni tudják. És másokkal szemben is nagyon undok módon tudnak viselkedni. Tehát vagy tudnak nagyon kedvesek is lenni, és tudnak nagyon undokok is lenni. Nehéz nekik másokkal türelmesnek, elnézőnek lenniük, mert másokat is undorítónak találnak. Szóval például ez a kislány is mindent undinak talál otthon. Undi. A ételek undik, a testvére az nagyon undi, amiket azt csinál. De az anyukája se jöhet ki a saját szobájából, bugyiba és melltartóba, mert az is nagyon undi. Szóval, hogy egy csomó minden undorító. Tehát az undor, az ott meg fog jelezni, meg fog jelenni a miazmába. És ugye nem csak saját magukat, de másokat is ugye undorítónak találnak. Tehát, hogyha még van is barátjuk egy kevés, ők mindent megtesznek azért, hogy azt a keveset is elveszítsék. Tehát, hogy úgy tudnak viselkedni. Nem tudom, hogy melyikőtök látta az Orange is the New Black című Netflix sorozatot. Senki nem néz Netflixet, csak úgy látszik ez az én. Én láttam. A narancs az új fekete. Netflixen meg lehet találni.
Az új fekete.
Nem. És nem is magyar. Ez egy női börtönben játszódik. És... hát nem nagyon kell indokolni, hogy egy női börtönben a nők miért érzik nagyon-nagyon rosszul magukat, mármint hogy miért nincs magas önbizalmuk, és miért érzik úgy, hogy ki vannak szorítva a társadalomból. Tehát, hogy a helyszín adott, a szereplők adottak. Szinte mindegyik a sorozatszámban van valami WC jelenet. Valahol, ahogy takarítják a WC-t, vagy szexuális aktusok a WC-be, vagy szóval, hogy minden... Ha nézzétek meg ezt a sorozat, csak néhány rész, és akkor... De hogy ez tényleg egy... Tehát, hogyha tanulmányozni akarjátok a lepra miazmát, akkor ott lehet. Ebben a sorozat fölé. Egyébként arról szól, hogy a főszereplőnek még a sorozat elején megvan egy önértékelése, ami nagyon szemben áll az összes többivel szemben, akinek nincsen, és aztán ez hogyan változik, hogyan alakul. Tehát, hogy... A gyűlölet, az lehet olyan eset is, ahol mások megvetését vagy lenézését találjuk. Szóval, hogy ez a gyűlölet, amit éreznek, ez nem mindig saját magukkal szemben van, az is lehet, hogy ezt másokkal szemben fogják kifejezni. Állandóan veszekedhetnek, konfrontálódhatnak, fenyegetőzhetnek, káromkodhatnak. Tehát, hogy valahol... Az ő nyomorúságuk is nyilvánvaló ebben, de hogy ezt valahogy nagyon kiteszik a világba, és másokat is próbálnak megnyomorítani ezáltal. Nagyon utálatosak tudnak lenni. Annyira, hogy senki sem akar körülöttük maradni. Szóval, hogy ezt viselkedéssel is el tudják érni, nem csak külső megjelenéssel. Hát pontosabban az a lepra, ami ez ma lényege, hogy akárhogy is nézhetnek ki, valahogy mégis megteremtik maguknak azt a helyzetet, hogy egyedül maradnak, és nem akar senki velük lenni. Gyakran vannak erőszakos gondolataik a saját családtagjaikkal szemben is, és az az igazság, hogy abuzált emberek kerülnek lepra miazmába. Különösen szexuális abúz után, de nagy erős fizikai abúzus után is lehet. És ez valahogy azzal az érzéssel jár, hogy megérdemeltem, amit kaptam. És mégis, megérdemeltem, amit kaptam, de mégis nagyon gyűlölik az elkövetőt. Mert hogy magukat is gyűlölik, meg azt is. Lehetnek kínzó álmaik, mármint hogy nagyon rossz álmok, ami őket kínozza, vagy olyan álmok, amik a kínzásról szólnak. A harapás, a önvagdosás, vagy az öncsonkítás, a szadomazohizmus is megjelenhet az esetben. Gyakran ők azok, akiket az iskolában bántalmaztak. De valahogy, valamilyen formában az agresszió meg fog jelenni ezekben az esetekben. Akár a beteg viselkedésében, akár úgy, hogy velük szemben volt egy nagyfokú agresszió. Hát, vagy szexuális bántalmazás. Káromkodni nagyon tudnak. Tehát, hogy ilyen formában is előjöhet az agresszió, hogy káromkodnak. És még a jó Istent is elátkozzák a saját szenvedésük miatt. Ugye a megvetés az tulajdonképpen egy kísérlet arra, hogy a másik ember megalázva alacsony értékűnek érezze magát. A leprásoknál ez egy nagyon gyakori érzés. Vagy ők megvetnek másokat, vagy azt érzik, hogy ők meg vannak vetve mások által. Ez a megvetettség érzés. Az udvariatlan, durva, lenéző, megszégyenítő, megvető viselkedések fontos jegyei ennek a miazmának. És ugye, akikkel így bánnak, azoknak alacsony lesz az önértékelésük. Mert hogy magukévá teszik ezeket a dolgokat. Mi az attitűd a lepra miazmába? Az, hogy számkivetett vagyok, nincs is a normális életre reményem, el kell szigetelődnöm másoktól, és undorodom saját magamtól. Nem akarnak az ember szeme elé kerülni, elzárkoznak, lenézőek, megvetőek, erőszakosok is. Ez a sikeres rész. És a sikertelen, amikor öngyilkos hajlamaik vannak, gyilkos hajlamaik vannak, kárt tesznek önmagukban, harapnak, kétségbe esettek. És a kép hozzá az a lebénult, inkontinens öreg ember. És van lejjebb. Oké? Most értünk a szifilitikus miazmába, hogy mondtam, hogy ez egy ilyen lesz délutára, sajnálom. Ez már az utolsó.
Igen. Ez már az utolsó.
Igen. Szünet? Nincs szünet. Elvileg 10 percünk van még. Igen.
Fél hatig volt,
nem? Fél hatig volt.
Igen.
Fél hatig voltunk ma. Én azt hittem, hogy még 10 percen van, de nincs is 10 percen. Szeretem, hogy ég bennetek a tanulás. Én bírom még. Na, nem hagyjuk abba az utolsó, a klímaxon. Szóval a szifilisz nemi úton terjedő, vagy a magzat életben elszenvedett fertőzés, amit egy baktérium okoz. Három fázisban zajlik le a fertőzés. A 10 nap, 6 hét után szabályos szélű, ovális alakú, megkeményedett fekély lesz, ami a fertőzés kapujánál jelenik meg. Ugye ez lehet egy orális, vagy egy anális, vagy egy genitális hely. Általában itt vannak a kapuk. És a környéki nyilokcsomók is megnagyobbodnak, fájdalmatlanok 4-8 hét alatt spontán nyomtalanul meggyógyulnak. Hopsz, és akkor nem látszik semmi egy ideig. Aztán 1-6 hét után jelentkeznek apró kiütések, amelyek testszerte a tenyéren, a talpon is észlelhetők. A bőrelváltozások rendkívül fertőzőek. A második stádiumban akár akár egy évig is lehetnek az emberek. Ilyenkor a fekélyek keletkeznek a nyálkahártyákon, amelyek aprók is fájdalmatlanok. Fejfájás, csontfájdalmak, étványtalanság, láz, gyengeség lehet ebben a stádiumban még. Aztán elérünk a harmadlagos stációba, amikor már mindenféle szervkárosodások lesznek. Ez évekkel a fertőzés bekövetkezte után. Tehát, hogy akár 20-30 év múlva is lehet. Vagy 40. Amikor is a központi idegrendszer is károsodhat, agycsorvadás lehet, vagy a gerincelő egyes kötegei is pusztulhatnak. Erős lesz az értelmi leépülés, a érzés- és mozgászavarok lehetnek, nyelési nehézségek, érzékszervi kiesések lehetnek. Lehet kardiovaszkuláris szifilisz is, és a mirigyes szervekben is lehetnek tájogok. Ezek főként a bőrt, a csontokat, az agyat vagy a májat beszűrő duzzanatok formájában jelentkeznek. A csontok és az ízületek fájdalmasak. A központi idegrendszer, a szív- és érrendszer, valamint más szövetek károsodása elég súlyos lehet ahhoz, hogy a betegség halálos legyen. De amíg eljut az ember a megkönnyebbülést hozó halálig, addig azért nagyon sok itt a szenvedés, ezt ugye a tünetekből lehet gondolni, hogy itt nagyon sok fájdalom, az elme elborulása, tehát hogy ez amíg az ember odáig jut, hogy meghal, addig a teste már, a lelke, az agya, mindene teljesen szétroncsolódik. Ez egy teljesen reménytelen helyzet. Messze meghaladja a képességeket. A hibázás egyenlő a halállal. Ez egy nagyon destruktív folyamat. Általában olyan életkatasztrófákat látunk, amiket nagyon nehéz végighallgatni, még egy tapasztalt homeopatának is. Abúzusok, szenvedések, veszteségek, teljes káosz fog szerepelni a történetekben. Vagy azt látjuk, hogy a patológiájuk lesz nagyon romboló. És azon csodálkozunk, hogy hogy lehetett ezt eddig kibírni, hogy lehet mindezt túlélni, ezeket a helyzeteket, ezeket a katasztrófákat, amik történtek vele. De az is lehet, hogy mondjuk egy autisztikus gyereket látunk, aki semmi kapcsolata nincs a világgal, teljesen megszüntette a kapcsolatot. Jellemző lehet a szifilitikus mihazmánál egyfajta akut fellángolás, vagy akut életveszélyes helyzetek. Ezek látszólag a semmiből jönnek, és úgy néz ki, mintha akut miazma lenne. Emlékeztek, mondtam, hogy az olyan, hogy a szifilisz meg az akut, az ott összekapcsolódik a körön valahol, csak még lehet, hogy közötte van az éjsz. De hogy a különbség az, mert ugye mégiscsak különbséget kell tenni, az az, hogy ha jobban megnézzük a helyzetet, akkor egy szifilitikus miazmánál kiderül, hogy ott van egy nem látszódó, alulról működő folyamat, aminek aztán ez lesz a vége. Egy ilyen nagy rombolás, vagy egy nagy akut helyzet. Szóval vannak emberek, akiknek ötször van szívinfarktusuk, ezek nem a szifilitikus miazmába tartoznak, ezek egyszer kapnak szívinfarktust, és akkor vége van mindennek. Vagy egyszer kapnak agyinfarktust, és akkor annak vége. Tehát az megöli őket. Vagy olyan károsodást okoz, amiből már nem tudnak felépülni. Tehát, hogy ez jelen, így értem ezt az akut fellángolást, vagy akut megjelenést, vagy olyan, mintha ez egy akut szívinfarktus lenne, de hogy nyilván akkor lesz valakinek szívinfarktusa, hogyha ott előtte már mindenféle folyamatok zajlanak a testbe, csak láthatatlanul. Egy kicsit olyan, mint amikor már messziről látszik, hogy jön a vonat, de valakinek nincsen ereje, vagy nem akar lejönni a sínekről. Ezt csak azért is mondom, mert ez egy gyakori öngyilkossági forma, a vonat elé vetni magukat. Ilyen költőnk is volt, ugye?
Sötétben fut egy rossz szekér,
Nagyon túlzottak a reakcióik. Például, ha van egy közlekedési konfliktus, amit legtöbben némi bosszankodás után elengednek, a szifilitikus miazmást nem fogja. Ő lesz az, akinek lassan mész előtte, na nem te, valaki lassan megy előtte, akkor a piros lámpánál kiszáll egy csővel, és betöri az ablaküveget. Tehát, hogy azt már nem. Tehát, hogy ő azt nem bírja, hogyha őt bosszantják, akkor azt nem tudja elengedni. Akkor ezt annyira felnagyítja magába, még akkor, tehát, hogy a helyzethez nem illően. Addig bugyog benne, addig rágódik rajta, amíg valamilyen öröngésbe, valamilyen agresszív viselkedésbe nem végződik a történet.
Ez a végtelen felfogásból kategória?
Igen. Igen. A szifilitikus az tud hirtelen felindulásból ölni, de, ami még jellemzőbb, hogy hidegvérrel. Jól átgondolva. Tehát például gondoljatok a sorozatgyilkosokra. Azok ugye átgondolják, hogy mit tesznek. Terveik vannak, megvan a rituáléjuk. Ez eléggé szifilitikus. Tehát mind a kettő előfordulhat, hogy felindulásból, őrjöngésből rátámadnak valakire, de még inkább ez a hogy itt jól kigondolját. Hát különösen, ha protallusz kell valakinek. Ugye a kígyófélék általában ebbe a miazmába tartoznak, a szifilitikus miazmába. És azok közül is pont a protalluszok pont ilyen kitervelők, akik a bosszúállás, azok nagyon fontos. És valahogy, tehát a tifoid is lehet ilyen fellángoló, ugye ezt mondtam, hasonlítjuk össze, de a szifilitikus, tehát amikor a tifoid mérges, akkor mérges, kiadja a dühét, továbbá vége, lecsendesedett, de a szifilitikus nem, az hordozgatja magába a dühöt, ami ki nem éli. Tehát nem hagyja, hogy lecsillapodjon. Ez a düh. Egyre dühösebb lesz. Olyan mértékű lesz a düh, hogy ők maguk se tudják már tolerálni. És vagy ők ölnek, vagy őket ölik meg. Ez a helyzet. És a szifilitikus emberek gonoszsága az minden képzeletet fölülmúl. A másik mód, ahogy az extrém szó, amiről extrémről eszetekbe jutott, hogy ők gyakran látnak mindent feketének vagy fehérnek. Valami vagy jó, vagy rossz. Ugye a szürke 50 árnyalata, hát az inkább pszichotikus volt, mondjuk, vagy lepra. Tehát a leprában még van szürke, a szifiliszben már nincs, tehát hogy ott az fekete, vagy fehér. És a betegségeik is extrémek. Tehát, hogy például a szokásos gyerekbetegségek helyett itt ilyen nagyon súlyos rohamok lesznek. Tájogos mandula gyulladás rögtön, vagy perforált vakbélgyulladás rögtön. Olyan állapotok, amiben gyorsan bele lehet halni. Gyakran látjuk, hogy meg tudnak nevezni egy bizonyos eseményt, amikortól az életük a feje tetejére állt, amikor elkezdődött a változás. Ez lehet egy objektívan is szörnyű esemény, de lehet, hogy csak valami, amit ők szörnyűnek élnek meg. Például egy kis testvér születése. Az életük minden területén megtalálhatjuk a rombolást. A testükben, a kapcsolataikban, az elméjükben. Gyakran kerülnek életveszélyes állapotba a testi folyamataik által, de önmagukat is előszeretettel pusztítják droggal, alkohollal, mérhetetlenül káros és rossz ételekkel, vagy öngyilkossággal. Szóval több fegyver nem bedolgoznak. A hirtelen impulzusból tudják megsemmisíteni mások vagyontárgyait, vagy a sajátjukat, kapcsolataikat, vagy embertársaikat. A bosszúról beszéltem az előbb. A halál az ugye ebben a betegségben nem csak elkerülhetetlen, de aztán kívánatos is egy szifilitikus betegnél. És ezt a fajta reménytelenséget, ezt mi is megélhetjük az eset felvétel során, mert hogy azt érezhetjük, hogy hát itt nem tudunk segíteni, mi itt ehhez kevesek vagyunk. Tehát ez egy olyan állapot, akár azért, mert olyan fizikális patológia van, vagy azért, mert olyan életútról hallunk, amikor úgy érezzük, hogy mi is kevesek vagyunk. Tehát rajtunk, ránk is ránk ülhet a reménytelenség. Ugye a gyilkolási vágy rubrikában nagyon sok a szifilitikus szer. Legtöbb egyébként az akut és a szifilitikus szer ebbe a miazmába. Tehát az akutnál is előfordulhat, ugye ők leginkább azért, mert hirtelenségből... Gyilkolási vágy.
Gyilkolási vágy.
Eszter, te gyere közelebb, legközelebb, amikor ülni kell. A szifilitikus öngyilkosságok hátterében sokszor az az érzés áll, hogy azt érik meg, hogy ők elbuktak. Volt valami, ami fontos volt nekik, amit meg akartak csinálni, amit végre akartak hajtani, és mégsem ment. Ugye az aurum, a Merkurius, a kígyó, az oroszlán, ezek jól ismert szifilitikus szerek. Ezeknek mind nagy elvárásaik vannak saját magukkal szemben. Magasra törnek, és amikor ennek nem tudnak eleget tenni, akkor olyan mélyre tudnak zuhanni, ahonnan nem érzik, hogy lenne visszaút, és úgy érzik, hogy csak a halálba menekülés az egyetlen kiút ezekből a helyzetekből. Minden mi az mának, ugye megvan a kompenzált, meg a dekompenzált állapota. Ezt próbáltam hangsúlyozni, hogy a mi az mákon belül is vannak mélységek. Az oroszlán ugye a dzsungel királya. Az aurum a felelősség teljes, gondoskodó a király archetípusa a fémek között. A naja, ami a király kobra, a legnemesebb a kígyók között. Tehát a királyság az egy a felelős pozíció, felelősnek lenni valami nagy dologért, ez is része a szépítikus miasmának. És amikor egy király elbukik, annak ugye nem csak a saját becsületvesztése lesz a következménye, hanem azért mások is megfizetnek. De van még itt egy aspektus, ami szerintem nagyon fontos, és az a növényi birodalomnak a királya, ami a lótuszvirág. A proving-ja során nagyon sok provernek voltak öngyilkossági gondolatai, vagy másokat is meg akartak ölni. De a lótusz az egyben a buddhizmus meghatározó világszimbóluma, mert hogy képes reggelente a sötét sáros vízből tökéletesen tisztán kikelni, újjászületni, amiért a lótuszvirág a tisztaságot, a spirituális ébredést és a hűséget jelképezi. És ahogy ez a virág a sötét iszappal szennyezett vízből kiemeli a gyönyörű virágát, és ellenállhatatlan szépségével hódít, úgy emelkedhet ki az ember a világ sötétjéből egy új gondolkodási szintre és életmódba. Ezért lett ez a virág az újjászületés szimbóluma, a szellemi növekedési, a megtisztulásé, és egyben ugye a hitet is jelképezi. És megmutatja azt, hogy a sötét problémákkal terhes világból, a legmélyebb környezetből is, legmélyebb sötétségből is ki lehet emelkedni, és megteremteni magunkban a harmóniát és a békét. A szifilitikus szerekben van a legnagyobb potencia a spirituális növekedésre. Amikor elutasítják ennek a lehetőségét, akkor keletkezik a patológia. Nagyon sok szerzetes apáca tartozik ebbe a miazmába, akik ugye az egész életüket a spirituális fejlődésnek szentelték. És azt gondolom, hogy ezzel a gondolattal zárnám akkor a hétvégét. Köszönöm szépen a figyelmeteket, meg hogy itt maradtunk ilyen sokkal, viszont csináltátok. És innen folytatjuk. Házi feladat, hogy írjátok meg, hogy a tíz miazmában hogyan történik egy családi vacsora.
Mit a
tízben? A tíz miazmában hogyan zajlik a családi vacsora?
Hogy ők így együtt ülnek egy asztal?
Az összes tuberkulitikus egy családban. Lehet a vacsora készítés, lehet a vacsora megevése, akárhol kezdhetitek, akárhol végezhetitek.
Tehát mindenki ugye tíz nézőpontban.
Tíz vacsora lesz. Tíz történet. Mindjárt miazmánál. Tehát, hogy eztek a tuberkulitikus? Egy.
Tehát akkor mindenki tuberkulitikus.
Mindenki tuberkulitikus abban a családban. Mindenki. Írjátok meg, nem kell elküldenetek, de ezzel fogunk dolgozni a következő alkalommal. Szóval írjátok meg, mert egyébként bajba vagytok. Jó? És akkor remélem, hogy ezzel sikerül átgondolnotok a mi az mákat otthon ezekkel a történetekkel. Találkozunk egy hónap múlva.
Köszönjük szépen!
Szívesen!